És figyelmesen meghallgatnak minket.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Az Álmokfutó idők című új dráma premierje a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk a darab szerzője, Fazekas István, Jászai Mari díjas színész rendező. Kék túra kiállítás a Föld napja alkalmából Egerben és tavaszi fesztivál Debrecenben.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9 óra múlt 7 perccel a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ez a délelőtt egészen 11 óráig. SMS számunk 0630 9666, és lássuk is, mivel foglalkozunk a műsor első órájában. Ritka betegségnek számít, mégis gyakori és öröklődő.
Nál hemofiliás vagyok, és nálam nagyon gyorsan jelentkezett, igen, elsődlegesen ilyen véraláfutások jelentkeztek.
Az 1960-as évekig nem tudták kezelni, és bár a vérzékenység egész életen át tartó állapot, ma már szinte teljes életet élhetnek az érintettek. És vajon mi motiválja az embereket, hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül önszántukból segítsenek másokon?
Akár legyen ez mondjuk kitartás, vagy legyen ez mondjuk odafigyelés, egymásra való figyelés. Ez mind-mind olyan dolog, amit aztán utána mi is tovább tudunk vinni magunk is életébe.
Hol tart az önkéntesség ma Magyarországon, és miért fontos a jó indulat és a nagy lelkűség? SMS számunk tehát 0630 9666. Hemofília. Régen királyi betegségnek tartották, és körülbelül 60 évvel ezelőtt még nem is tudták kezelni. De fejlődött az orvostudomány, és a hiányzó véralvadás faktort ma már pótolni tudják gyógyszerekkel. A vérzékeny betegek, pláne a fiatalabb generációk ma már szinte teljes életet élhetnek. Dolgozhatnak, utazhatnak, sportolhatnak. Csulya László, a Hemofiliások Baráti Köre Egyesületének elnöke, az első túlélők között van, és vele beszélgetett Veres Ágnes.
Őről mikor derült ki, hogy hemofíliás?
Nagyon gyorsan. Egy éves koromban gyermekbénulás járvány áldozata lettem, 57-ben még nem volt oltás, és gyógyulófélem voltam, izgő mozgó kisgyerek, és eltört a lábam. Csúnya hematóma alakult ki, gipszsinnel tudták csak, mert ha körgipszet tettek, akkor bedagadt, bevérzett, és nem akar gyógyulni. És aztán gipszsinbe, mikor áttették, akkor meggyógyult, és akkor közölték a szüleimmel, hogy gyógyíthatatlan betegsége van a gyereknek. Tehát 58-ban, 2 éves voltam, amikortól kezdve nyilvántartott hemofíliás lettem. Nál hemofíliás vagyok, és nálam nagyon gyorsan jelentkezett, igen, elsődlegesen ilyen véraláfutások jelentkeztek.
Milyen emlékei vannak gyerekkorából? Hogyan kellett vigyázni a magára? Vagy hogyan vigyáztak a szülei önre?
Annak idején hímes tojásként bántak a hemofiliás gyerekkel. Egészen 1965-ig csak teljes vért tudtak adni, ami viszont nem állítja le a vérzést. Én nekem a szemhéjam 62-be felrepett. És az volt az óriási szerencsém, hogy volt ott egy olyan Dajka néni a gyerekosztályon, aki a frissen szült anyáktól hozott át anyatejet. Ezt vattára tették, és azt tették a szememre.
Tulajdonképpen anyatejjel állították el a vérzést.
Ez az
és
érdekes.
Másképp nem lehetett?
Nem volt más.
Hogyan úszta meg László?
Én nagyon érdekes élményt hadd mondjak el. Pont ez a bizonyos hemosziderid, ez a vasas lerakódást, én saját szememmel láttam. Ugyanis a csipő ízületem az tönkrement. Ki kellett cserélni. És azt a csontvéget megmutatta nekem a sebészorvos, mint a rozsda. Fényes rozsdás felülete volt annak a csontvégnek.
De ténylegesen vas volt rajta, rozsdás.
Tényleg vas volt rajta.
Elmesélni, hogyan sikerült hát életben maradni?
Mindenki féltett engem az iskolába, a tanárok. És amikor 8. osztályos lettem, akkor azt mondták, hogy hát Laci, magának azt javasoljuk, hogy minél hamarabb legyen valami szakmája, hogy legalább amíg munkaképes, addig tudjon dolgozni. Nem merték megmondani, állítani, hogy a várható élettartamom az lehet, hogy 20-25 esztendő. A szüleim nem akartak szakmunkást nevelni, én is orvos szerettem volna lenni. És akkor azt mondták, hogy jó, megyünk gimnáziumba. És a helyi orvosok azt mondták, hogy hát nem javasoljuk az orvosegyetemet, és akkor sem mondták meg, hogy miért, de egy tény, hogy akkor még annyira alacsony szintű volt az ellátása a betegeknek, hogy 35 éves volt az várható élettartam. Ez volt 1974-ben.
Tudta?
Később tudtam meg, hogy 35 éves kor a várható élettartam.
Akkor mit gondolt, hogy miért nem javasolják?
Azt tudtam, hogy a betegségem miatt nem, de nem azt mondták, hogy az élettartamom rövid, hanem azt mondták, hogy fizikailag nem fogom bírni az orvosi munkát. Ezért biológus lettem. A diplomát átvettem egyik nap, másik nap megnősültem. És akkor ért a meglepetés, amikor gyerekvállalási problémáink lettek. Mert a gyerekvállalási problémák megoldásához egy műtétre lett volna szükségem. A Debreceni Egyetemi Klinika vállalta volna a műtétet, viszont az ottani vérellátó orvosa azt mondta, hogy nem életmentő műtét, nem támogatja a műtétet. Mert a hemofiliásoknak örüljenek, hogy élnek. És akkor jöttem fel Budapestre, az Országos Vérellátó Szolgálat, ott volt fekvőbeteg és járóbeteg ellátása egyaránt, és azt mondták, hogy hát ők megcsinálják ezt a műtétet, semmi probléma. Műtét elkészült, egy év múlva megszületett az első gyermekem, majd ezt követően még öt.
És nem féltette az életét? Tehát nem gondolta, hogy esetleg nem tudja felnevelni a gyermeket?
Nem hiszem, hogy ezzel kell foglalkozni. Azzal kell foglalkozni, hogy egyik évről a másikra az ember optimálisan kihasználja a lehetőségeket, és igyekezzen, amíg él, addig boldogan élni.
Említettem, hogy királyi betegség, ugyanis az angol Viktória királynő a hibás gén hordozója volt, és általa vérzékenység több európai uralkodóházban is öröklődött. Beszélgető társam pedig Ungvári Edit, a Magyar Hemofilia Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Edit, oka van annak, ugye, hogy ma vagyunk itt együtt, és erről beszélgetünk.
Igen, minden évben április 17-e a hemofília világnapja. Ezt 1989 óta ünnepeljük. Frank Stabl kanadai betegtársunk születésnapja, igazából ez a nap. Ő alapította meg először Kanadában a beteg egyesületet, illetve a világszövetséget is ő alapította meg. Azóta már természetesen számtalan országban, így Magyarországon is van betegszervezet. A Magyar Hemofília Egyesület 1990 óta működik. És hát ezen a napon nem csak a hemofília, tehát, hanem más vérzékeny betegségekről is megemlékezünk.
És jó, ha tudjuk, hogyha vannak ilyenek a környezetünkben, és ön nem csak azért tud sok mindent erről a betegségről, mert az egyesület elnöke, hanem családi érintettsége is van, ugye?
Így van. Én a betegséggel nagyon sok évvel ezelőtt a férjem által találkoztam, hiszen a férjem hemofiliás, vele született érzékeny beteg, és hát én már 40 több éve élünk együtt, úgyhogy élek én is együtt ezzel a betegséggel. Két lányunk született, mind a kettő hordozó, hiszen a hemofilia az X kromoszómán lévő génsérülése okán léphet fel azon génsérülésre, amely felelős a vérolvadási faktorok, így a 8-as és a 9-es faktor termelődéséért. Amennyiben ez a gén sérül, akkor ezek a faktorok vagy egyáltalán nincsenek jelen, vagy nagyon csekély mértékben vannak jelen az ember szervezetében, vagy pedig sérült formában, azaz a normál vérolvadási folyamat nem tud kialakulni a betegeknél.
Akkor önök már erre úgymond, bocsánat, hogy így kérdezem. Igen. De mégiscsak számítottak, tehát valahol benne volt a pakliban, ahogy ezt szoktuk mondani, hogy lehetséges, hogy így. Úgyhogy gondolom, hogy nagyon pici, tehát csecsemőkorukban ezt akár így vizsgálattal ki is derült, hogy akkor ez náluk létezik, és ez egy más életmódot vagy életvitelt kíván.
Miután két kislányról van szó, és ugye a férjemnél az X kromoszóma sérült, ezért nyilvánvaló volt, hogy a két gyermekünk hordozó lesz, a két lányunk születik, úgyhogy ezt már a születésüktől fogva tudtuk. Nyilván ez egy döntés volt az életünkben. Ugye 88-ban született az első lányom, akkor még azért nem nagyon voltak erre vizsgálatok, és azért ez egy jelentős teher volt, hogy vállalunk gyermeket, vagy nem, hiszen tudtuk, hogy ha vállaljuk, akkor ha fiunk lesz, akkor az egészséges lesz, ha kislányok lesznek, akkor ők hordozók lesznek. Hát mi bizakodóan néztünk a jövőbe, és vállaltuk a gyermekeket. Mind a ketten élik az életüket. Nyilván a lányokat alapvetően nem érinti ez a mindennapi életükbe, bár ez egy tévhit, hogy a nőket nem érinti, mert bizony a hordozó nők esetében is felléphetnek vérzési problémák, menstruáció, szülés, egy-egy műtét esetében, tehát aki hordozó, az ennek tudatában kell legyen, és bármi beavatkozásra sor kerül, akkor azt előtte jeleznie kell az orvosainak. A nagylányomnál már 4 unokám van, ők már tudatosan készültek a családalapításra, úgyhogy ők éltek a non-vic lehetőséggel, tehát a beültetés megelőzően már az embriók megvizsgálásra kerültek, és csak azok kerültek beültetésre, amelyek egészségesek. Úgyhogy van egy...
Valahol természetes.
Egy kisfiú és 3 kislányunokám.
Mert hogy pont az jutott eszembe, hogy egy örökmozgó gyermeknél ez nagyon nehéz lehet. És ez ugye pont az egyesület azért segít a családoknak is, mert arra gondolok, hogy ilyenkor az ember akár túlfélti a gyerekeit, hiszen nincs olyan, hogy megakadályozzunk mindenféle kisebb elesést, balesetet, ha már meghorzsolja a térdét, az elkezdhet vérezni, na ilyenkor esik egy szülő pánikba.
Abban az esetben, amikor a családban már van hemofíliás, és lehet számítani arra, hogy az öröklődés okán hemofiliás kisfiú fog születni, azok a és vállalják ezek a családok, hogy ha hemofiliás kisfiú születik, akkor őt is nevelni fogják. Ők azért jobban fel tudnak erre készülni, és jobban tisztában vannak azzal, hogy milyen jelenségek léphetnek fel. Akiknél viszont nem, hiszen ez spontán is kialakulhat ez a betegség. Tehát úgy, hogy a családban előzőleg nem volt hemofiliás. Például a férjem esetében 30-valahány unokat testvére van, anyósomnak 7 testvére volt, és sehol, egyedül nála jel, egyedül. Ott nyilván ez egy sok a családok számára, nem értik, nem tudják, hiszen azért ez egy ritka betegség, hogy mi történik a kisgyermekkel, és igen, előfordul, hogy túlfélték, nyilván a diagnózis sem rögtön alakul ki, hiszen amikor megszületik a csecsemő, általában még nem jelentkeznek tünetek, majd amikor már kis kúszómászó korba kerül, és egyszer csak feltűnik, hogy egyik kis könyöke megduzzadt, a térdén is van duzzanat, kék-zöld foltok jelennek meg a testén, indokolatlanul ahhoz képest, ahányit megüti magát, vagy más kisgyermekhez képest, akkor nyilván meglepődnek, és meg is ijednek a szülők, hogy ez mi.
De akkor már ezt azért is mondja, mert ez egy intő jel, ugye, ez amire most felhívjuk a figyelmet.
Ez így van. Tehát amikor ilyesmi előfordul, ami nem indokolt, és rendszeresen jelentkező duzzanat, ízületi fájdalom, foltok a kisgyermek testén, akkor ezen bizony orvoshoz kell fordulni. Sajnos sok esetben a gyermekorvosok sem rögtön tudják, hogy ez mi lehet, hiszen eltelhet úgy a gyermekorvos teljes paciens ideje, vagy hogy egyetlen ilyen gyermekkel sem találkozik, és több évtizedig rendeli sohasem, de nyilván akkor tovább kell menni, szakorvoshoz, hematológushoz kell fordulni, és nyilván ott a gyanú, majd aztán már egy diagnózissal fog beigazolódni. Na most ilyen esetben természetesen a szülők féltik a gyermekeiket, óvják, mindenféle bukós isakot, könyök, térd és egyéb védőt adnak rá, hogy legkevésbé sérülhessen, de és ez rendben is van, de nem szabad korlátozni azért ezeket a gyermekeket, hiszen nem szabad, hogy kialakuljon bennük egy betegség tudat, hiszen ez egy egész életig tartó betegség, ezzel együtt kell élni. A betegek most már azt mondják, hogy ez nem betegség, hanem állapot, de, és a lehető legjobban ki kell használni azokat a mozgás lehetőségeket, amik kell, hogy a kisgyermek életében is része legyen.
De akkor fel is vetődik bennem, hogy alapvetően egy folyamatos gyógyszerszedésre van szükség, tehát egy folyamatos pótlására a véralvadási faktornak, vagy pedig akár vérzéskor, sérüléskor kell valamit bevenni, beadni, vagy ez függ attól is, hogy tulajdonképpen több fajtája vagy több típusa van ennek, még akkor is, hogyha alapvetően a betegség tünetei szinte azonosak, ha jól tudom.
Igen. Alapvetően a nagyon sokáig vérkészítmények álltak rendelkezésre, terápiás kezelésre. Ezeket a készítményeket nagyon sokáig a bevérzéskor kapták a betegek, és ez kórházi körülmények között lehetett ezzel, ehhez hozzájutni. Nyilván ez nehezítette egy messzebb lakó beteg, mire eljutott egy kórházba, mire ott megkapta ezt a, annak én plazmának hívott készítmény, az alatt is vérzett, azért tehát gyakorlatilag romlott az állapota. Ma már sokkal korszerűbb készítmények állnak rendelkezésre. Ezeket vénásan kell beadni. Ezek a készítmények ma már a súlyos hemofíliások esetében, mert itt is vannak különböző szintek, úgymond megelőzésként már hetente az állapotuktól, koruktól és életvitelüktől függően kétszer-háromszor kell beadni, tehát ezzel együtt kell élni. Nyilván egy pici baba, amikor kiderül róla, hogy ő ilyen beteg, az ő vénás szúrása, hát az egy komoly erőpróba a szülők számára, ezt meg kell tanulni, elfogadni, és meg kell tanulni vele együtt élni, és meg kell tanulni magát a szúrást is, hiszen ettől lesz arra lehetősége a szülőknek, hogy otthon a saját környezetükben is a rendszeres vénás injekció beadását meg tudják tenni.
Muszáj arra gondolni, hogy ez a lehetőség ahhoz, hogy teljes életet éljenek, de akkor tovább megyek ezzel a történettel, mert mondjuk már akkora egy gyerek, vagy kamaszodik, igen, amikor már alapvetően el kell kezdeni bízni benne, és hogy mondjuk ezt önállóan teszi meg. És hogyha jól tudom, akkor az alapítványnak, vagy egyesületnek alapvetően az egyik legfontosabb törekvése, hogy mondjuk akár gyerekek táboroztatása, igen, és ott mondjuk már önállóan maguk meg tudják ezt tanulni, megmerik tenni, kortársakat látnak, akik hasonló helyzetben vannak. Ez egy óriási segítség.
Így van, az egyesület legfontosabb célja az, hogy azok a gyerekek, akik hemofíliások, nyáron együtt megtanulják, hogy hogyan kell önmagukat megszúrni. Ez óriási szabadságfokot jelent a számukra. Ez azt jelenti, hogy főleg a nagyobbak már elmehetnek osztálykirándulásra, elmehetnek más táborokba, nincsenek a kórházhoz vagy a szülőhöz kötve, és csak velük együtt tudnak mozogni, itt már önállóan tudnak elmenni. A táboraiknak az a célja orvos és nővér orvos és szaknővér gyógytornás segítségével, hogy megtanítsuk ezeket a gyerekeket erre, hogy magukat tudják kezelni, magukat tudják szúrni, és emellett egy életmód tábor is ez, rengeteg mozgással, rengeteg sporttal, nyilván olyannal, ami nekik való, mert a kölvívás azért még a legjobb gyógyszer mellett sem igazán ajánlott egy hemofíliásnak, de nyilvánvalóan lehet úszni, lehet azért focizgatni, és lehet sok mindent tenni. És emellett ezek a táborok olyan közösségépítő erővel hatnak, hogy akik itt kicsiként megjelennek 7-8 évesen, és aztán kamaszkorukig jönnek minden évben a táborban, ők azok, akikből kinevelődnek az önkéntes segítők, akik majd aztán a kicsikhez visszamennek, és a táborvezető, hiszen mindenki önkéntes nálunk, a táborvezető munkáját segítik, az összes egyéb programunk szervezésében részt vesznek, és hát szövődnek itt barátságok életre szólóan, de szerelmek, akár házasságok is, úgyhogy ez egy nagyon összetartó és élethosszig tartó kapcsolatokra ad lehetőséget.
A beszélgető társam most Ungvári Edit, aki csak az SMS íróknak felhívom a figyelmét, hogy nem orvos, úgyhogy amikor kapunk olyan SMS-eket, ugye, hogy 2,4 a fehérvés egy számom, és majd később kell még visszamenni a hematológiára, hát ön ilyenben most itt nem tud segíteni, hogy addig is mit kell tenni, és nem is persze meri megtenni. De azért, hogyha az életszerű helyzeteket nézem, akkor továbbra is ott maradva, hogy igen, egy külső vérzés az alapvetően látszik, mert az ott van. De hát belső igen, vérzéseink is lehetnek. Ezeket hogy lehet ilyenkor észrevenni?
Hát ezek a nehezebb, igen, ezek a nehezebb dolgok, mert nyilván az izom meg az ízületi vérzés az valóban látható, vagy hogyha valaki elvágja az ujját, ebben nem fog, hála Istennek ma már nem fog elvérezni, legfeljebb hosszabban tartó a vérzés, és nyilván az látszik, hogy itt valami nincsen rendben. Például, hogyha a vese vagy húgyhólyag vérzés léphet fel, annak jele lehet mondjuk a vizeletben megjelenő vér. Tehát azt azért így észre lehet venni. Szerencsére ezek a belső vérzések
ritkábbak,
és sokkal inkább az izületi, illetve az izomvérzések a jellemzőek. Az biztos elmondható, hogy bármilyen koponyasérülés éri mondjuk a gyermeket, annak nincs is semmi látható jele, igen, vagy annak nincs is semmi akkor észrevehető egyéb tünete, az például azonnal orvoshoz kell fordulni, az egy nagyon érzékeny terület, tehát nyilván ott már az orvos szakértelmére van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, hogy valóban történt-e ott vérzés, vagy csak egy koppanás volt éppen, és semmi következménye nincsen.
És közben azon gondolkodom, hogy bár említettük, hogy sok esetben öröklődő, bár ahogy mondta, hogy a férjénél is valahol elkezdődik a családban, de mire kell azért vigyáznunk? Vannak itt kockázati tényezők? Most akár sok betegségnél ott van a vérnyomás, vagy az elhízás. Itt is például ez közre tud játszani?
Nincs. Tehát a spontán kialakulásra gondol.
Igen.
Ennek nincs. Hát ilyen ismeretünk nincsen, hogy bármi tényező befolyásolná, hogy egy spontán hemofília ki tudjon alakulni. Sajnos ez megtörténik. Nem ez a jellemző. Jellemzőbb az öröklődés útján, de nyilván az is egyszer valahol elkezdődött. De előfordul bizony, hogy olyan esetben is kialakul egy kisgyereknél a hemofília, ahol a családban nincsen elő. De hogy ennek mire kéne vigyázni, hogy ez ne történjen meg, ilyet nem tudunk.
Ilyet még nem tud a tudomány. Viszont olyat már tud a tudomány, hogy mondjuk akár egy génterápia tud a jövőben segíteni egy ilyen
betegségben? Sokféle. Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány, a kutatás fókuszába került a hemofília kezelés is, vagy a hemofília terápiák, illetve nagyon sokféle új készítmény került most már a terápiákba. Ma már a génterápia sem ördögtől elrugaszkodott dolog, folynak erre vonatkozó kísérletek már, illetve hát már vannak is egy-ketten, akik átestek ezen. Egyelőre még nem lehet ezt így kimondani, hogy a génterápia lehet az, ami egy végleges megoldást tud nyújtani. Annál is inkább, mert egy pár éve kezdődtek csak el ezek a génterápiás kezelések. Nincs még egy hosszú időszak, hogy lehessen azt mondani, hogy ez egy örök életre megoldja a problémát, vagy visszatér. És ráadásul nagyon sokféle paraméternek kell megfelelni a betegnek ahhoz, hogy egyáltalán a terápiát el lehessen a génterápiát kezdeni. Ez még gyermekcipő.
Edith, van még egy-két percünk, és ami nekem szívemnek mindig nagyon kedves, hogy ahogy említettük, 35 éve már működik ez az egyesület. Igen. A gyerekekről beszéltünk, de annyi családnak kell segíteni, és azért ebben vannak igen szívszorító történetek is, de gondolom nagyon sok szívmelengető történet is. Fel tudna idézni?
Így van. Azok a történetek a legszívmelengetőbbek, amikor kétségbe esett anyuka felhív bennünket, hogy megtalálja a neten az elérhetőségünket, hogy ő most szembesült ezzel, és hogy most mi történik, és mi van, és akkor elkezdünk beszélgetni, felhívjuk a figyelmét, hogy milyen edukációs, kommunikációs anyagaink vannak a honlapunkon, mit olvasson el, mit nézzen meg, és elmeséljük neki, hogy ezzel lehet élni, hogy ezzel lehet egészséget, vagy teljes életet élni, és aztán megjelenik nálunk mondjuk egy olyan programon, amit a kifejezetten frissen diagnosztizáltaknak szervezünk, és mosolygó arccal távozik, mert hogy látja, hogy jó közösségbe került, és támogató környezetben.
Így van, és ami egy utolsó mondat, hogy jó közösség, jó, hogyha gyerekek egy osztályközösségben is tudnak erről, és támogatják egymást, ez szerintem nagyon fontos. Ungvári Edith, a Magyar Hemofilia Egyesület elnöke volt a vendégünk, most pedig hírek 2 percben Meslin Bettinától.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Több mint 10%-kal nőtt a reálkereset februárban az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A bruttó átlagfizetés 725,500, a nettó 509,000 forint volt, közölte a KSH. A bérek növekedéséhez hozzájárult egyebek mellett a nagyobb családi adókedvezmény és az anyákat érintő adókedvezmények bővülése. A jövő héttől kapják meg a gazdálkodók az adószámla értesítőket. A mintegy 350,000 érintett közül csak annak küldik el a dokumentumot, akinek 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintot meghaladó túlfizetése van. A tartozás leggyorsabban átutalással rendezhető. A dísznövények és zöldségek védelméről készített ingyenes kiadványt az Agrárkamara a károk megelőzésére elsősorban a megfelelő táplálást, az ellenálló fajták telepítését javasolják, de bemutatják a mechanikai és biológiai növényvédelmi módszereket is. Sűríti a 100E reptéri járatot a BKK, ha egyszerre több repülőgép érkezik Ferihegyre. Egy valós adatokon alapuló forgalomfigyelő rendszer automatikus jelzése alapján szükség esetén több 100E buszt irányítanak a belvárosból a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Így csökkenthető a zsúfoltság és kényelmesebbé tehető az utazás. Ingyenes rendezvényt tartanak holnap a budapesti Kincsen Parkban. Lesznek ügető és agárfutamok, tandemverseny, panorámabuszozás, valamint gasztronómiai udvar is várja az érdeklődőket. Napos gomoly felhős idő lesz, egy-egy zápor, néhol zivatar, keleten, észak-keleten fordulhat elő, a szél többfelé megélénkül, néha megerősödik, napközben 19-24, késő este 7-17 fok várható.
Délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
Fél tíz múlt 2 perccel. Az önkéntesség az a munka, amiért nem fizetnek, de boldogabbak leszünk tőle. Miért? Kutatások kimutatták, hogy az önkéntesség számos egészségügyi előnnyel jár, különösen az idősebb felnőttek körében. A segítségnyújtás ráadásul jelentősen csökkenti a magány, a depresszió és a szorongás kialakulásának esélyét. Pilisi Csenge riportja.
Évek óta 2500 önkéntes segíti a Bátor tábor munkáját, köztük Ozsvád Bálint, aki több mint 15 éve dolgozik itt.
Hát ez egy nagyon régi szerelem, talán mondhatom így is. Amikor elkezdődött a Bátor táboros pályafutásom, hát akkor még egy kicsit más volt itt a tábornak a milliója, meg a tábornak a felépítése is. De engem évről évre az a dologhoz ide-vissza, hogy itt mindig lehet újat tanulni, újat adni és újat kapni.
Mit tanulnak tőlük?
Nagyon sok mindent lehet ezektől a gyerkőcöktől tanulni, akik itt vannak nyaranta a táborban. A betegségük miatt nagyon sok mindenen átmennek, amit mi nem is foghatunk föl, vagy nem is élhetünk át. És azokban a helyzetekben, azokban a pillanatokban, amikor őket itt láthatjuk, akár legyen ez mondjuk kitartás, vagy legyen ez mondjuk odafigyelés, egymásra való figyelés, ez mind-mind olyan dolog, amit aztán utána mi is tovább tudunk vinni magunk is életébe, aztán meg természetesen előfordul olyan, hogy már nem jön vissza valaki, vagy nehezebb helyzetben, nehezebb állapotban találkozunk velük mondjuk a következő évben, és igen, hát azért ez sokszor megérinti az embert.
Kökényné Németh Nelli a tarnobodi tanodában segíti a fiatalok fejlődését. Azt mondja, szívesen jár ide, mert jó érzés adni.
Gyermek és ifjúságfelügyelő a szakmám. Gyerekeknek a házi feladat elkészítés. Minden héten van olyan, hogy pénteki napokon ilyen főzési dolgokat csinálunk. Megpucolják, mindent elkészítenek, ők is segítenek főzni benne. Ugyebár a dekoráció készítések, akkor további fejlesztések, tanulásba, játékosan.
Ez egy nagyon sokrétű munka.
Sok, igen, távkörül gyerekekkel foglalkozik.
És ez mind önkéntesen, ingyen végzi?
Igen, ingyen végzem, persze, ezért nem kapok fizetést, semmit se, hanem szeretek gyerekekkel foglalkozni. De ugyebár én is 4 gyermekes családanya vagyok, egy közösségi ember vagyok.
Gondolta volna 15 évvel ezelőtt, hogy ilyen munkát is fog majd végezni?
Hát nem gondoltam volna, hogy ennyi idősen megtanulom, elvégzem is, még tovább is adom. 2015-ben volt ez a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton pályázat gyermek és ifjúságfelügyelő tanfolyam, meg volt hulladék feldolgozó, lehetett választani. Így elvégeztük ezt a gyermek és ifjúságfelügyelői tanfolyamat, akkor részt veszek itt a tanodai vezetésben.
Gyerekekkel mondhatjuk, hogy új lehetőséget adott az életére.
Igen, újat, igen.
És azt, amit ad a közösségnek, azt valahol vissza is kapja?
Vissza, igen, mert szeretem, amikor mondják a gyerekek, hogy mikor megyek már, hány órakor érek be, hiányolnak a gyerekek, hogy mikor megyek. Jó esik, hogy azért csak hiányolnak, meg hogy tudok nekik besegíteni. Átadunk a tudásból a gyerekeknek, és akkor olyan pozitív véleményen mennek azért csak haza, hogy miket tanultak. Mondjuk például, hát vannak olyan dolgok, hogy otthon nem tudnak megbeszélni. Hát mint például az, hogy mondjuk, hogy egészségtanra rávezetve őket, hogy na most akkor kinek milyen korosztály, és akkor otthon mondjuk nincs úgy a szülőknek idejük, hogy elbeszélgessenek, és akkor mi velünk így elvezetjük az egészségügyi órákat, hogy mit szeretnének a továbbiakban tovább tanulni, milyen pár pályákat akarnának, és akkor elbeszélgetjük, akkor még pluszban még egy videóformában is megmutassuk a leendő szakmákat.
Egy kutatás szerint a legtöbb önkéntes tevékenységet a lakóhelyi települési segítségnyújtás, illetve a szociális egészségügyi művelődési területen tevékenykedő szervezetek segítése jelenti. Az elmúlt években a 14 éven felüliek majdnem fele kapcsolódott be az önkéntes munkába.
Számomra az önkéntesség az egyben önzetlenség is, de miért is fontos, hogy a jó indulat és a nagy lelkűség az mindenképpen része legyen az életünknek. Erről beszélgetünk Gazsi Zoltánnal, az Önzetlenség napja főszervezőjével, és Erdélyi Dórával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjével. Jó napot kívánok mind a kettejüknek!
Jó napot!
Köszöntjük a kedves hallgatókat!
Ha másoknak adsz, akkor kapod vissza igazán önmagad. Ezt öntől olvastam, Zoltán, és nagyon megragadt ez nekem, és ugye ma van, és másodszor szervezte meg az Önzetlenség napját. Önnek ez valószínűleg egy kapaszkodó, hiszen a személyes története motivált abban, hogy ez egyáltalán létezik, és van most már másodjára.
Hát ez jóval régebbre indult, tehát most ha visszamennék a szüleim, az édesapámtól kaptam szerintem ezt az indítatást, hogy mindenkinek önzetlenül segített, és volt egy ilyen történet, hogy kapott egy bőrkabát, és nem abban ment haza, egy bőrkabát, és akkor anyukám, hogy hol a kabátod, hát egy vasutasnak megtetszett, és neki adta, és hogy lett Lacikám ilyen hülye, hogy a új kabátot lecserélted, de hogy nekem nem ez maradt meg belőle, hanem hogy tényleg a felismerte az, hogy annak az embernek vagy nagyobb szüksége van erre az egészre, és hogy szerintem az ilyen végigkísért az életemet. Utána pedig volt egy ilyen Rutger Bregman könyv, vagy nagyon érdekes szerint a cím az Emberiség, hogy sokkal rosszabbat mutatunk magunkról, mint amilyenek vagyunk, és hogy belátom ebből, hogy akkor mutassuk meg, hogy akkor milyenek vagyunk ténylegesen.
De azt gondolom, hogy ha az ember vállalja önmagát, most ez akár betegség, akár mi történik vele, akkor az ad az embernek egy szabadságot, egy nyíltságot, és ha ezt megadja, akkor viszont sokkal jobban bevonza a jó akarókat vagy a segítőket, és nem?
Hát ez így van, meg szerintem az, hogy általában ezek az, én azt látom, hogy cégvezető voltam sokáig, és én ott keveredtem be ebbe a világba, hogy na, kinek tudunk segíteni, és akkor én mentem segíteni a vakok intézetétől kezdve sok helyre, és rájöttem, hogy igazából én többet kaptam tőlük, mint amit én segítettem nekik, hogy beláttam az életükbe, hogy dolgoznak, milyen szenvedéllyel végzik ezt a munkát, és mindig az jutott eszembe, hogyha ezt a motivációt be lehetne hozni cégekhez, akkor hol tartan a világ. De hát ugye nyilván a salátát szénni, ott a salátát vágni, az nem annyira motiváló, mint mondjuk nem tudom beteg gyerekeket, vagy kutyás mentőket éppen nevelni. És de azért ez kell, szerintem nekem kellett akkor is, hogy megéljem hozzám, meg kellett ez a sorsfordító betegség, aminek lehet látni, hogy egyszer vége van, és akkor mit hagyunk magunk után, és én ezeket szeretném magam után hagyni.
De azt érezte is, hogy az emberek alapvetően jók. Ezt megélte ezzel kapcsolatban?
Én abszolút, csak nem mindenki találja meg a formáját, hogy mutassa ezt ki. Tehát, hogy tényleg, tehát én hiszek abban, hogy mindenkiben megvan az a jó akarás, csak meg kell találni azt a gombot, ami ezt a gombot beindítja nála. És ez éppen melyik az alapítvány, és hát erre indult az egész Önzetlenség napja, hogy én oda leszervezek egy csomó alapítványt, és hozok rengeteg cégvezetőt, aki most nem csinál semmit, csak mondjuk profitot termel, és nem vesz egy autót a végén a feleségének, mert magának, hogy attól nem lesz büszke élete végén, hanem hogy tartson, keressen egy alapítványt, akit elkezd támogatni, ismerje meg a munkájukat, és ne csak pénzt utaljon, ismerje meg a munkájukat, és az ő élete mennyire fog ebből megváltozni, és én ebben ezt látom, hogy ez így működik, csak ezeket össze kell hozni, mert nem tudsz magától elkezd ilyet keresni.
És mennyire fontos dolgot mondott ezzel, hogy nem pénzben, tehát itt azért nem erről beszélünk, hanem pont az anyagi juttatás nélküli önzetlenségről leginkább. Dóra, évente legalábbis a statisztika azt mutatja, hogy olyan több mint 2 millióan azért önkénteskednek Magyarországon, ez nem tudom jó rossz, örülünk, hogy van ilyen, de mire jó lenne, ha ezt minden ki megtenni, viszont a szervezett önkéntesség, annak az aránya azért továbbra is alacsony. Mi lehet ennek alapvetően az oka? Szóval lehetnek ennek akár kulturális, akár az, hogy ráfogjuk arra, hogy nincs időnk ilyesmire, ugye hány ember mondja, vagy éppen anyagi vonatkozása. Mit látnak önök?
Mi a számokat vizsgáljuk az Ökonomusznál, és azért az látható, hogy egyre többen önkénteskednek, hogy ön is említette, már több mint 2 millió 15-74 év közötti ember vállal rendszeresen vagy alkalmanként önkéntes munkát, ingyen ad az idejéből másoknak. Ez a 15-74 éves korosztálynak nagyjából a 30%-át teszi ki. Amit látunk, hogy mind a férfiak, mind a nők szeretnek önkénteskedni, és mérhető gazdasági haszna is van annak, hogy az időnket önkéntes munkára fordítjuk. A KSH próbálja ezt vizsgálni, hogy mennyi önkéntes munkát végez egy ember átlagosan, és hogy ez mennyi gazdasági értéket is teremt. Nagyjából, amit számoltak 2023-ban, a szervezeten keresztüli formális önkéntesség során végzett munka az 54 milliárd forintot tett ki, még a közvetlen önkéntesség által végzett tevékenységünk az közel 750 milliárd forintot tett ki. Tehát összesen egy 800 milliárd forintnyi értéket teremtenek egy év alatt az önkéntesek Magyarországon, ami egy igen nagy szám és arány, a GDP-nek az 1%-át képviseli.
Hát ezek is fontosak, de ugye akkor, amikor ezt elgondolja az ember, ugye Zoltán, tehát egy belső indítatásból kell, hogy induljon az, hogy az ember másokért tesz, és olyankor mondjuk nem feltétlen mindig a számokra gondol. Ez a mai, a millenárison megrendezett nap, ezt lehet mondani, hogy egyben egy híd is, ugye ön is említette, hogy mennyien kint lesznek, tehát több tíz civil szervezet ott lesz.
Most limitálni kell, hogy tavaly 40-en voltunk, és nem fértünk el normálisan, és most az, hogy pályázhattuk a civileket, hogy azokat szeretném is főleg támogatni, akivel látjuk, hogy rendszer van. Tehát, hogy már építkezik, van több önkéntese, látszik, struktúrát épít, tehát, hogy érdemes belefektetni mondjuk egy vállalkozónak pénzt, mert nem az, hogy egyszer odaadja, elhasználja ezt a pénzt, és utána jövőre megszűnik az alapítvány, nem tud vele semmit csinálni, és ezeket próbáltuk kiszűrni, és természetesen ez azt is jelenti, hogy nem a piciket is hagyjuk magukra, hanem megpróbáljuk nekik más módon segíteni. Tehát valaki nincsen honlapja, nincsen rollapja, nincsen logója, és hogy tudunk márkát építeni, hogy tudnak márkát építeni, ebben támogatjuk őket. És elsősorban majdnem mindenki pénzt kér egyébként, hogy mi kellene hozzá, hogy akar nyitni egy debreceni irodát, ahhoz neki pénz kell, de aztán, amikor elkezdünk beszélgetni, akkor rájönnek, hogy igazából a kapcsolatrendszer, amit nekik tudunk adni. Tehát most mondok egy példát, mert amelyik a kórházsuli, neki az volt a gondja, hogy van nem tudom 300 önkéntese, és nagyon nehéz kommunikálni velük, hogy mindig van éppen valami csinálni való, de hogy a 300 önkéntesből kiér rá. És akkor ők neki segített egy rendszert fejleszteni egy céggel, hogy tulajdonképpen egy ilyen, mint egy chatbot rendszerrel, ő ír egy üzenetet, és mind a 300 önkéntes megkapja, hogy holnap délután 2-kor ki tud jelentkezni. És ez sokkal több értékben eszükbe se jutott, hogy ilyen létezik. És én ezt szeretem mindig, hogy meglepjük őket ezzel, hogy azt mondja, hogy neki most kéne 2 millió forint, de közben igazából sokkal többet jelent neki az, hogy segítünk ilyen ötletelésben, meg beszállunk az életükbe egy picit, és a piaci cégektől vett legjobb gyakorlatokat be tudjuk hozni már korábban az ő világukba.
Egyébként nagyon érdekes, hogy az embereket, Dóra, mi motiválja. Ugye önök ebben a tanulmányban, amit készítettek itt az önzetlenség és önkéntesség kapcsán, azért részletesen elemeznek nagyon sok minden, de többek között ezt is, hogy mi motiválja az embereket, hogy segítsenek. És ugye itt leginkább arról van szó, hogy nem is ismerősnek segítünk, mert ott van az ember, akár családja, ismerős által a bajban, hanem teljesen ismeretlen emberek felé fordulunk.
Pontosan az önkéntességnek maga a definíciója az, hogy a közjó érdekében végzünk valamilyen tevékenységet a családi baráti körön kívül, mindezt ingyenesen és a szabad akaratunkból tesszük. És ami ebben a magyarokat főleg motiválja, azok a különféle belső értékek, szociális értékek, és kevésbé a társadalmi norma, a társadalmi mintakövetés. Így az elköteleződés, az empátia, a segítő szándék, a fő motivációs erők, hogy segíteni jó, az a segítőnek is jót tesz. Illetve másodszorban az is motiválja az embereket, hogy egy közösséghez tartozzanak, szociális interakciókat létesítsenek, illetve azért nem elhanyagolhatóak egyéb vonzatos egyéni érdekek is, akár a különféle készségek fejlődése, kommunikációs készség, nyitottság, magabiztosság erősödése.
Ugye ön is említette ezt a bizonyos közösség szót, és láttam Zoltán is erre itt bólogatott a stúdióban, ugye? Mert hogy valószínűleg ez az egész önzetlenség, ez leginkább közösségben működik. Igazán jól, igazán akkor van ránk hatással.
Hát meg azt látjuk, hogy például van ez a kék zónák, nem tudom mennyire ismerő, hogy a világ hol élnek 100 év az emberek, és mi elkezdtük így, amikor ilyen betegségem jött, akkor legyen mindig egy cél, akkor elmondjuk Ikariára, Szardinára, megnézzük, hogy hol élnek, és mit csinálnak ezek az emberek. És engem már nem az kezdett el érdekelni, hogy mit esznek, meg mennyit mozognak, meg, hanem hogy a legerősebb faktor mindig azt találtuk a közösség. Tehát összetartok, azt sem tudják, hogy mi az a ZY, meg Z generáció, meg boomer. Ez nem téma, hanem együtt vannak falu közösségek, Ikarián minden este egy falu buli van, és azt kell mondjam, hogy ott boroznak, cigiznek, és mégis sokáig élnek, mert valahogy nem ez számít. Tehát, hogy a sokkal nagyobb erőt az, hogy egy közösséghez tartoznak, számítatnak egymásra, és főleg ez a mai világ, ez a social media hatására nagyon elmagányosodtunk, és erre vannak most már ilyen tesztek, vagy kísérletek. Múltkor olvastam, hogy a magányosság az annyi, mint a naponta elszív valaki 15% cigit, tehát hogy rosszabbat tesz az embernek. És ez a legnagyobb problémává kezd válni, hogy egyedül vagyunk, ülünk a telefonba, és nézegetjük a másnak a boldog életét a Facebookon, és én azt mondom, hogy ezt hagyjuk abba, találkozunk személyesen. Tehát én LinkedIn-en vagyok egy ilyen ismertebb cégvezető, és akkor ugyanez volt, hogy van egy LinkedIn közösség, rengeteg ember, akivel nagyon jó dolgokat osztunk meg, de értelme nem találkoztam velük. És akkor legyenek ilyen fizikai alkalmak, amikor összeülünk, találkozunk személyesen, és ebből kell sokat csinálni, hogy megváltozzon a világ.
De akkor ez a nap is ilyen, ami most van, ami délután lesz, ugye, hogy ott vannak együtt, közben Dóra szeretne hozzáfűzni.
Csak hogy mi is vizsgáltuk az Ökonomusznál az egyéni és társadalmi hasznokat is, és több kutatás is kimutatta, hogy mennyire növeli egyéni szinten az önkéntesnél a mentális egészséget, mentális jólétet, szellemi jólétet és az elégedettséget az önkéntes munka, illetve a depressziónak a valószínűségét is csökkenti. Tehát egyéni szinten, meg társadalmi szinten is nagyon jót tesz az önkéntesség vállalása.
És ez a nap, ez erre is jó, Zoltán, hiszen ott lesznek együtt sokan, tudnak kapcsolódni, tudnak közösségben lenni, adott esetben tudnak önkéntesnek jelentkezni.
Igen, lesz egy ilyen pont, egy ilyen standa, hogyha valaki, meg hát ez az alapítványok is kirakják, hogy ők milyen típusú önkénteseket keresnek, de ez cél, hogy a honlapunkon föl lesz egy ilyen rész, hogy ha valaki akar jelentkezni, akkor válogat ezek az alapítványok közül, milyen típusú munkakörzémekben nem mindenki szeretne mindent csinálni, de annyiféle nagyon különleges és kreatív szervezet van, hogy ez kizárt dolog, hogy valamit ne talál, ami ez egyből azt mondja, hogy na hát ő pont ez érdekli. És megmutatni ezt a széles palettát, hogy önzetlenségnek, önkéntesnek nagyon sokféle formája lehet, be lehet szállni, például most
mondjuk példákat, nyugodtan örülök.
Nem tudom, van egy ilyen biciklivel kortanú Magyarország, ez például egy ilyen egyszerű dolgon alapul, hogy egy riksába beültetnek két
időseket, és elviszik
egy körre, ez egy nemzetközi szervezet, egyébként annak van most egy magyar képviselője, és pont velem jelent most egy ilyen podcast meg ma reggel, és én beültem ebbe a riksába, és velem beszélgettek erről, és hát fantasztikus, hogy a természetbe járva a riksával teljesen más, mint egy stúdióban beszélgetni. És hogy tulajdonképpen annyi csak, hogy két idős ember, akinek az életettől megváltozik, hogy már várják a halált évek óta, és rájönnek, hogy még élni akarnak, mert milyen szép az élet, hogy kín vannak a szabadban, valaki ott hátul tekeri a bicajt, ők mennek, és beszélgetnek olyan dolgokról, amiből aztán tényleg nagyon sokat lehet tanulni. Szóval ez egyszer, az egész alapötlet nagyon egyszerű, hogy vigyünk két nyugdíjast a nyugdíjas otthonból, de hogy ennek a jelentősége sokkal nagyobb.
Nagyobb, meg ugye, amit az elén is említettünk, hogy ez oda-vissza hat. Itt ez nem csak annak jó, akinek segítünk, hanem az ember tényleg érzete mennyire megváltozik, de egyébként ez függ attól, Dóra? Szerintem nem, hogy most iskolázott-e az ember, vagy sem? Erről kutatásuk önöknek van?
Nem függ a belső érzet attól, hogy ki önkénteskedik, és hogy akkor az önkéntesség közben ő mit érez, ez egyéntől független. Viszont a kutatásban a KSH kimutatta, hogy nagyobb valószínűséggel önkénteskednek a felsőfokú végzettségűek Magyarországon, mint a kisebb, ennél alacsonyabb fokú végzettséggel rendelkező emberek. Tehát minél magasabb az iskolai végzettség, annál inkább szeretnek az emberek többet tenni az emberekért, többet tenni a közösségekért. Illetve az volt még nekem érdekes ebben a kutatásban, hogy inkább a házasok önkénteskednek nagyobb arányban, mint akár az egyedülállóak, vagy éppen az elváltak, pedig pont azt gondolnánk, hogy házasság gyermek mellett kevesebb az ember ideje, viszont akkor az igénye is nagyobb lehet arra, hogy önkéntes munkát végezzen, és ingyen segítsen másoknak.
Hát az az igazság, hogy néha nehéz igen gyerek vagy gyerekek mellett, hogy beleférjen, de akkor meg megfordítja az ember, hogy ezzel mutatok akár példát. Pontosan. És akkor ha a gyerek is látja és viszi tovább. Szóval mindegyiknek megvan szerintem igen. Alapvetően a maga magyarázata.
És az is jó, hogy a fiatalok körében is egyre magasabb az önkéntesség aránya. Nem éri el az országos átlagot, de a 15-24 éveseknél is több, mint a negyede önkénteskedik, illetve a 25-34 éves korosztályban is közel negyede önkénteskedik, tehát hogy egész nagy a fiatalok körében is a segíteni akarás.
Zoltán ezt látja? Például amikor is kint vannak, ugye tavaly már látta, hogy mennyien voltak mondjuk akár egy ilyen rendezvényen ott a millenárison, hogy ott vannak-e a fiatalok. Sokan írnak itt SMS-t, sokan azt írják, hogy kutya mehelyen segítenek, és mindenkinek megvan a személyes példája. Én amikor még Szegeden éltem, én egy gyerekklinikára jártam be mesét olvasni a gyerek. És ez is olyan, amennyire nehezen teszi meg az ember, annyira szívmelengető, amikor onnan eljön és kijön. Szóval, hogy a fiatalok ott vannak, ebben látja?
Hát abszolút, ilyen szempontból soha nem néztem, de ezzel szemben fogok körülnézni, hogy alapítványokhoz kötődik-e az, hogy fiatalok vagy inkább idősek. Például az Amigos, aki ugye kijárnak, lehet, hogy találkozott is velük a kórházakban, segíteni a rákos gyerekek gyógyulásában. Ott alapvetően nagyon sok fiatalt látok, tehát tényleg ilyen 21-22 éves fiatalt. Mondjuk a utcáról lakásba egyesület, ami valószínűleg egy komplexebb problémakor kell intézni, ott inkább már az idősebbek vannak nagyobb részben, mert ott egy speciális tudás kell ahhoz, hogy lehet az egész rendszert, meg ennek a jogi hátterét, meg mindent intézni. És, de az igaz, hogy jellemzően inkább fiatalok vannak, és most ezen gondolkozom, például a kórházsulnál is alapvetően egyetemistákkal dolgoznak főleg. Tehát ők azt csinálják, hogy a beteg gyerek, hogy nyersenek a tanulásból, ingyen elmennek, és ezzel nem is értettem, miért ő ez neki, tehát hogy elmehetne tanítani angol pénzért, de ő ingyen megy el, és azt mondja mindenki, hogy sokkal többet kap ebből az egészből vissza. Látja ezt a rendszert, hogy működik, megismer családokat, és olyan helyzetre vonódik bele, ami egy igazi élettapasztalat számukra, tehát ezért csinálják.
Alapvetően azért azt látom, hogy a társadalom is emellé áll, és ezt propagálja, hiszen létezik már ez az 50 órás közösségi szolgálat, ugye, amit igen, már így fiataloknak úgymond kötelezően kell teljesíteni, de azért nem szeretem, és talán nem ide való leginkább ez a szó, mert most pont arról segítünk, hogy szerintem, ha valaki úgy is áll hozzá, és így kezdi el, hogy kötelező, valahol megérzi ezt.
Igen, és az fontos, hogy ez mindenképpen belső motivációból induljon. Tehát, hogyha így rákényszerítik, hogy már pedig 50 órát le kell dolgozni, biztos olyan benne, hogy akkor jön rá, hogy ez micsoda, mert akkor szeretnének ezt az egész dolgot. Mi abba hiszünk inkább, hogy bemutatni ezek az alapítványi életüket, meg hogy mikkel foglalkoznak, és így hát mindenki beküldődik valamire, és az egy belső motiváció, ő szeretne menni. És én például látom nekem a legnagyobb örökségem, ugye a családon belül például szerintem ez, hogy én ezt az önkéntességet, ezt én kezdtem ilyen nagy, komoly szintre vinni, és mind a két lányom, egyik lányom járt begitározni a rákos gyerekekhez a zenge együttessel, a másik lányomnak koraszület lett a babája, hát az unokám, és akkor megpróbált, és ő túl korán ment vissza, aztán most abba, de ez a célja, hogy menjen, tehát ez az apai örökség, amit én át tudok nekik adni, hogy ez így, a minta így öröklődik.
Egyébként ez is egy nagyon jellemző, amit most mondod, hogy akkor a szülöttség, hogyha történik valami olyan a családban, ami okot ad arra, hogy igen, ez másokkal is megtörténik, és akkor én már itt vagyok példának, jó példának, hogy lehet csinálni, hogy az ember olyankor kinyílik, és akar segíteni, vagy adni igen. másoknak.
És ugye érdekes, hogy a cégvetőkön látom általában, oda kötődnek be, ami van egyéni érintettségű, tehát születik, mit tudom, autista gyerek, akkor csinálj autista alapítvány, csinálj szívbeteg, vagy egy szívbeteg gyerek, vagy egy szívbeteg alapítvány. Nekem egyik se volt az összes alapítvány, akiket elkezdtünk támogatni még cég oldalról, semmilyen közös, az élet milyen, hogy támogattuk éveken keresztül mondjuk a Honvéd Pécet, ott a koraszülött osztály, és lett egy koraszülött unokám. Az élet, az így, élet, miért, élet az így hozza vissza, és mindenkit ismertünk már ott, és egyből kaptunk nagyon sokféle segítséget. Tehát, hogy ez a... Nem onnan indult, hogy nekem volt egy ilyen, de lett egy ilyen, nem tudom, kihívás, és hát attól különleges az egész egyébként, hogy én abban próbálom meggyőzni az embereket, hogy a önzetlenül segít, és nem úgy, hogy akkor ez miért jó nekem, hogy segítek, mert itt kapok vissza, hanem egy marketing együttműködés, akkor hihetetlen dolgok jönnek vissza, de tényleg most nem sok példát tudnék mondani rá, de egyet elmondok, csak ez a legutolsó.
Örülök, igen.
Mondjuk egy ilyen Ursa Faust nevű tabletta, elfogytak az egy ilyen Epevut lazító tabletta, és elfogyott Magyarországon, hiányzik, nem lehet kapni, és csak rám írt valaki a LinkedIn-en egy nappal később, hogy szervusz Zoltán, én E. János vagyok, én 5 gyógyszertárat működtetek, ha bármilyen tudok segíteni neked, akkor nagyon szívesen. Életemben soha senki nem jött nekem, hogy gyógyszertár tulajdonos. És akkor szerzett nekem egy doboz tablettát a következő héten. Most ennek mi volt az esélye, hogy rám ír egy gyógyszertár tulajdonos tényleg, hogy segíteni akar nekem, pont amikor éppen erre volt szükségem.
De ebben az egész történetben nem csak amit most elmondott, hanem amiről beszélgetünk, az a legfontosabb, hogy ne azt nézzem, hogy nekem ebből milyen célom származik, hanem hogy tényleg jöjjön szívből ez a dolog. És itt ül Dóra, aki egy fiatal hölgy, de valószínű, hogy már ugyanúgy van személyes története.
Pontosan. Én is sokat segítettem ingyen konyhán például, és a közösségi szolgálat esetén jutott eszembe, amikor itt erről beszélgettünk, hogy kérdeztem az ottani dolgozókat, hogy van-e ezzel kapcsolatban nekik tapasztalatuk, hogy egy a fiatal, hogy akkor jönnek-e a fiatalok, hogy lehet-e őket motiválni, és mondták, hogy nagyon érzékenyítően tudhatni a közösségi szolgálatot végzőkre az itteni munka. Többen vannak, akik ott teljesítenek szolgálatot, és hogy mennyire megváltozik a hozzáállásuk az elesett emberekhez, akik jönnek oda segítséget kérni, hogy a fiatalok ezt meglátják, és tényleg magukévá teszik, és akár hosszabb távon is csatlakoznak önkéntesként egyes szervezetekhez. Tehát, hogy egy belépő pont lehet az életükben, hogy későbbiekben is önkénteskedjenek.
Egyébként van rálátásuk, a kutatásaik arról is szólnak, hogy mely országok járnak élen, például önkéntességben, tehát hogy mi mondjuk magyarok hol vagyunk ebben a rendszerben, mert én azt látom, hogy pozitív ez, és jó irány ez, és nem is jó az irány, számít, hogy hányan vagyunk, hanem hogyha az ember önmagában néz, akkor megtette ezt.
Pontosan jó az irány, és egyre többen önkénteskednek hazánkban is, viszont még így is van fejlődési tér Európa más országaihoz képest. Főleg a nyugati és az északi országokban vannak a jobban önkénteskedő nemzetek, például Hollandia, Svédország, Dánia kiemelkedő. Dániában például minden második ember végez önkéntes munkát. Ez az alapja magának az országnak is. Napi nagyjából 1 millió órát végeznek, és átlagban egy ember heti 4 órát végez Dániában önkéntes munkát. Ott ez a divat, ott ezen is alapszik maga a társadalom.
Hát igen, nagyon sokan vonzódnak is ugye a Dánia felé, pont ezért, vagy akár az oktatási rendszerben való különlegességük miatt is. Zoltán, ez a nap, a millenárison délután, és majd engedjük is, hogy menjen, és még lehet, hogy dolga van így szervezésben is. Ez nem csak arról szól, hogy akkor ott vannak a civil szervezetek, és amiről beszélgettünk, hanem ez egy kikapcsolódás is? Ez hát egy kicsit dzsembori és együttlét és kapcsolódás?
De sok konferenciát szerveztünk korábban, és rájöttünk, hogy néha a szünet a legjobb rész. Tehát mindenki azt várja, hogy vannak az előadások, ez szünet, és a szünet az mindig rövid, amikor találkoznak az emberek. Tehát, hogy így ez lesz erre idő, majdnem 3 óra, meddig tudnak mászkálni, és meg tudják nézni az alapítványokat. Én azt láttam tavaly is már, hogy akkor egy jó csatlakozási pont, találkoznak cégvetők, beszélgetnek a világról. Szóval igen, lesz 4 nagy koncert. Úgyhogy igyekeztünk egy olyan programot, hogy érdemes legyen eljönni, szakmailag is fejlődjenek, de nagyjából érezzék jól magukat.
Hát akkor mindenki érezze jól magát, igen, aki ma kimegy a millenárisra, mert hogy az önzetlenség napja nem csak egy esemény, hanem egy emlékeztető is, hogy akkor működik jól a világ, ha ez az önzetlenség bennünk van. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a sárga burgonya kilója csak 139 forint, a konferenckörte kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, holnap lesz a műemlékvédelmi világnap, de miért is fontos az örökségvédelem? És hallottak már az e-örökségről? Mindenki számára elérhető Magyarország hivatalos műemléki adatbázisa. Erről is szólunk, és nem sokára érkezik Bozsik gazda, akivel a zöldségfélék magvetéséről, ültetéséről, valamint a palántázásról beszélünk. Most Krónika, a stúdióban Beslin Bettina és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Kezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Közben Budapesten egyeztet az Európai Bizottság delegációja a leendő magyar kormány képviselőivel.
Angolában és Egyenlítői Guineában folytatódik a katolikus egyház fő afrikai útja.
Napos gomoly felhős idő lesz ma, egy-egy zápor zivatar keleten, észak-keleten fordulhat elő.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Ezekben a percekben kezdődnek meg az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások.
Az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése és az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása. Továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.
Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről.
Ezek közül a legfontosabbak a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés.
Az új kormány a gázolaj és a benzin esetében is fenntartja a védett árat, közölte a választáson győztes Tisza párt elnöke. Magyar Péter hozzátette, ez a magyar költségvetésre nem ró plusz terhet.
Magyar Péter azt írta, erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyen Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, valamint a MOL felső vezetése, illetve Kapitány István és Kármán András társaságában vett részt. Hangsúlyozta, a MOL tájékoztatása szerint Magyarország zavartalan üzemanyag ellátása a jelenlegi világpiaci helyzetben is biztosított. A Tisza párt elnöke azt is közölte, felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a leköszönő kormány május 30-áig hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedékkiadó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést. Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL által a Matthias Corvinus kollégiumnak kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Ebben a kérdésben a MOL a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni.
Először adott interjút a választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor leköszönő kormányfő a Patriótának azt mondta, a Fidesz és a magyar nemzeti oldal teljes megújulására van szükség. A vereség mértéke ugyanis nagyobb annál sem, hogy egy-két pozíción változtassanak.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy már az első eredmények beérkezésekor látta, hogy baj lesz, és gyorsan kiderült az is, hogy a kampányuk nem működött. Hozzátette, 70% körüli részvételre számítottak, de sokkal többen voksoltak.
Ott, ami bejött, az mind ellenünk jött be. Az mind protest, mind tiltakozik ellenünk, ellenünk akar szavazni. És akkor láttam, hogy ebből baj van, és aztán utána végig mentem azon az érzelmi hullámvasúton, amin mindannyian utazunk azóta is. Tehát ha másnap reggel, akár az aznap estét kérdezi, azt tudom mondani, hogy tehát ha érzelmeim felől kérdez, azt tudom mondani, hogy hát fájdalmat érezte meg ürességet.
A GDP arányos államadósságot 60% alá, a költségvetési hiányt 3% alá kellene csökkenteni az euró-magyarországi bevezetéséhez. Ehhez a Tisza kormány határidőt szabna, mondta a Matthias Corvinus kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője a Kossuth Rádióban.
Sebestyén Géza szerint a pozitív hatások, például az árfolyam kockázat eltűnése, a külföldi működő tőkeberuházás és a külkereskedelem növekedése, valamint az alacsonyabb kamatok mellett lehetséges kockázat, hogy lelassulhat a bérnövekedés, és nehezebben lehetne kezelni egy esetleges gazdasági válságot.
Amikor egy ország bevezeti az eurót, nyilván lemond a saját monetáris politikájáról, tehát nehézebben tudja az ő saját válságait kezelni, ami különösen problematikus akkor, hogyha nem igazán szinkronizált az országnak a gazdasági ciklusa az eurozóna többi országának a gazdasági ciklusaival. Magyarul ez azt jelenti, hogy más inflációs sokkok érik, más növekedési sokkok érik. Csak egy konkrét példát mondva, amikor 22-ben volt az inflációs válság, a balti államoknak szintén 20% körül infláció volt, mint nálunk is, de mondjuk Portugáliában, Hollandiában, Franciaországban sokkal kisebb inflációs mutató volt. Nehéz egy egységes kamattal, ugye eurozónában egységes kamat van, nehéz egy egységes kamattal kezelni különböző inflációs sokokat.
Az elképzelések szerint 15 vagy 30%-kal emelnék a taxitarifát Budapesten. Az erről szóló javaslatokat várhatóan április végén tárgyalja a fővárosi közgyűlés, mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke.
Metál Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, az előrejelzett energiaválság és a növekvő kerozin hiány miatt fokozatosan csökken a repülőjáratok száma, ami miatt a magyar fővárosból is elmaradnak majd a turisták, és ez várhatóan a taxiforgalomban is meglát. Metál Zoltán szerint elkerülhetetlen az áremelés, annak mértékéről azonban, hogy az 15 vagy 30%-os legyen, megoszlanak a vélemények. Közölte, amennyiben sikerül a hónap végén megegyezni, június után emelkednének a tarifák, ami miatt biztos, hogy visszaesne a forgalom.
A Budapest és Kereskedelmi Iparkamara megbízott egy piackutató intézetet, ezek igazolják azokat a félelmeket, amiket meg is fogalmaztunk. Tehát egy 15%-os áremelést követően az utasok 16%-a mondana le a taxizásról, míg 30%-os emelésnél már 39%. 30%-os emelés esetén 67% azoknak az aránya, akik kevesebbet vagy egyáltalán nem taxiznak. Ez az arány 15%-os emelés esetén 44%, ez azt jelenti, hogy már 15%-os emelésnél is jelentős fuvaszám csökkenés eredményezhet.
Magyar Ics Tamás Amerika szakértő szerint a közel-keleti konfliktusban résztvevők között sok komoly ellentét van, így vélhetően sok idő kell azok rendezéséhez.
Az ELTE professzora a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Egyesült Államok több követelést is megfogalmazott Iránnal szemben. A többi között sürgeti a Hezbollah lefegyverzését és az atomprogram felszámolását, Teherán ugyanakkor életbiztosításnak tartja az atomprogram megtartását. A szakértő hozzátette, az irániak a háborús károk megtérítését is követelik, és a hormozi szoros feletti ellenőrzéshez is ragaszkodnak. Magyar Ics Tamás hangsúlyozta, a tárgyalások nehezen haladnak, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnöknek eredményeket kell felmutatnia a novemberben esedékes félidős választások előtt.
Sürgeti az amerikai elnököt az idő. A második dolog pedig az, hogy mennyire tudja az irániakat rávenni az atomfegyverek feladására. Szó van arról, hogy az irániak 5 évvel lennének hajlandók adott esetben befagyasztani a programot. Az amerikák 20 évet akarnak, viszont ebben az esetben ugye ott tartanak, mint 2015-ben a megállapodást, amit különben Trump fölmondott, pontosan miatt, hogy nem oldja meg a helyzetet, hanem csak eltolja a döntésnek az időpontját.
A kameruni Bamendában folytatódott a katolikus egyházfő afrikai útja.
14. Leópápa békegyűlésen vett részt a helyi kormányerők és a szakadárok közötti konfliktustól sújtott városban. Beszédében bírálta azokat a vezetőket, akik a különböző vallások tanításait használják a háborúk igazolására. Hozzátette, a gyilkolásra, pusztításra költött pénzeket gyógyításra, oktatásra és újjáépítésre kellene fordítani. A pápa apostoli útja részeként ma Angolába, majd Egyenlítői Guineába látogat.
Idehaza speciális szakorvos képzés kezdődött a Semmelweis Egyetemen a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében.
Az intézmény pulmonológiai klinikáján 30 fiatal szakorvos sajátíthatja el a tüdőgadaganatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai módszereit. A tüdőre korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést és jobb életminőséget.
A vérzékenységre és más örökletes véralvadási rendellenességekre hívják fel a figyelmet ma a hemofília világnapján.
A Magyar Hemofília Egyesület elnöke a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában emlékeztetett: a hemofília egy ritka, egész életen át tartó genetikai véralvadási zavar. Ungvári Edit hangsúlyozta, fontos, hogy minden érintett és családja kaphasson megfelelő tájékoztatást, támogatást és kezelést is. Ebben is segíti őket a szervezet.
Az egyesület legfontosabb célja az, hogy azok a gyerekek, akik hemofíliások, nyáron együtt megtanulják, hogy hogyan kell önmagukat megszúrni. Ez óriási szabadságfokot jelent a számukra. Ez azt jelenti, hogy főleg a nagyobbak már elmehetnek osztálykirándulásra, elmehetnek más táborokba, nincsenek a kórházhoz vagy a szülőhöz kötve, és csak velük együtt tudnak mozogni, itt már önállóan tudnak elmenni. A táborainknak az a célja, orvos és szaknővér gyógytornás segítségével, hogy megtanítsák ezeket a gyerekeket erre, hogy magukat tudják kezelni, magukat tudják szúrni, és emellett egy életmód tábor is ez.
Hétfőn kezdődik az Európai Védőoltási Hét. Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben életre hívott kezdeményezésének az a célja, hogy felhívja a figyelmet az immunizálás fontosságára.
A népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: a védőoltások a közegészségügy legnagyobb vívmányai közé tartoznak, mivel súlyos betegségek ellen nyújtanak védelmet. Galgóczi Ágnes emlékeztetett: Magyarországon 1876-ban vezették be az első kötelező védőoltást a hímlő ellen, és az 1950-es évek óta működik oltási program, amely hatékony védelmet biztosít fertőző betegségek ellen. Hangsúlyozta, a kampány fontos célja az is, hogy egészségtudatosságra ösztönözze a fiatalokat.
Minden évben van valamilyen jelmondat vagy célkitűzés, ami az adott évre vonatkozó legfontosabb üzenetet fogalmazza meg, és ebben az évben az, hogy minden generáció számára a védőoltás biztosítja a védelmet. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők és a nagyszülők számára is. Tehát a családnak a teljes védelme gyakorlatilag ezzel az egyszerű és biztonságos eszközzel megvalósítható azon fertőző betegségek ellen, amelyekben kezünkben van az eszköz.
Jelentős károkat okozhatott a hazai gyümölcsösökben az elmúlt napok időjárása, mondta a Fruitweb elnöke a Kossuth Rádióban.
Apáti Ferenc közölte, leginkább az északi-északkeleti területek sínlették meg a múlt heti jelentős lehűlést. Mint mondta, a legsúlyosabb károk főként a megy, cseresznye és a szilva ültetvényeken keletkezhettek, ugyanakkor még nem tudni biztosan, hogy mekkora lesz a termés kiesés. A szervezet vezetője kitért arra is, hogy a gyümölcs termesztők kétharmadát érintette, kisebb vagy nagyobb mértékben a kedvezőtlen időjárás, de azt még nem tudni pontosan, hogy hogyan alakulnak az árak.
Ha Magyarországon terméskiesések vannak, annak van egy lokális vagy időszakos árfelhajtó hatása, de az import az bizonyos időszakokban és bizonyos gyümölcsfajoknál, kevésbé más fajoknál erőteljesebben tudja pótolni a kieső termést. Például az almánál tavaly is megoldotta a piac a brutális terméskiesések pótlását döntően lengyel forrásból, egy kajszibarasznál erre korlátosabbak a lehetőségek, tehát nem lesz olcsó a gyümölcs valószínűleg idén sem, de nagyon korai még ahhoz az idő, hogy árakról várható piaci viszonyokról beszéljünk.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelés előtt már több mint 10 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, de a terelésben is folyamatos a lassulás a külső sávban. A személygépkocsival közlekedők a főváros felé választják a belső sávot. Az M5-ös autópályán Újhartyánnál mindkét oldalon munkavégzés miatt lezárták a belső sávot. A határ felé vezető oldalon a 44-es és a 48-as, a főváros felé vezető oldalon a 47-es és a 44-es kilométer között torlódik a forgalom. Az M0-as autót keleti szektorában Maglódnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a 45-ös kilométernél a legbelső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Ma napközben útszűkületre kell számítani a fővárosban a Pesti úton kifelé, a Ferihegyi útnál és a Kucorgó térnél csatornajavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben, a Száva utcában, a Basa utca és a Ceglédi út között egy rövidebb szakaszon, burkolatjavítás miatt. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, gomoly, felhős az idő, egy-egy zápor, néhol zivatar, keleten, északkeleten fordulhat elő, a szél többfelé megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok várható. Hasonlóan napos idő lesz holnap is, majd vasárnap délután egyre többfelé elered az eső, és a jövő hét elején ismét néhány fokkal hűvösebb lesz.
Ez volt a Krónika, köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
Műsorajánlat. Nagyok.
Az ő nevéhez fűződik a Pécs római kori temetőjének területén előkerült 4. századi festett sírkamra, az úgynevezett ókeresztény mauzóleum restaurálása. De Győr vagy Szombathely számos ismert barokk egyházi és világi épületének belső faldíszítését is az ő vezetésével újították meg. Fél évszázadon át, egészen 80 éves koráig dolgozott fáradhatatlanul, a hazánk kiemelt műemlékeiben található festmények lehető legszakszerűbb helyreállításán. Vendégem Pintér Attila, Munkácsi Mihály díjas restaurátorművész, a Magyar Műemlékvédelemért díj kitüntetettje. Várja önöket a beszélgetőtárs, Farkas Szabolcs.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
Bozsik gazda már megérkezett, és mindjárt vele folytatjuk, de előtte még Tóth Judit, Máté Szalkai táplálkozási tanácsadó arról beszél, hogy milyen sokféleképpen lehet felhasználni, elkészíteni a csicseri borsót és a lóbabot. Zsoldos Barnabás riportja.
Máté Szalkán Tóth Judit táplálkozási tanácsadóval beszélgetek. Van két hüvelyes, egyik a csicseri borsó, ez talán ismertebb, és van a lóbab. Kezdjük egy kicsit kefcsinálóként az ismertebbet, a csicseri borsót.
Azért kedvelem a leginkább, mert nagyon magas fehérje tartalma van, magas rost tartalma van. Munkám során elsősorban ételallergiás betegekkel foglalkozom, vagy olyanokkal, akik szeretnének súlyt veszíteni. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy olyan alapanyagokat válaszunk a főzéseink során, ami jól beilleszthető minden típusú diétába, ez mindennek megfelel, ami csak létezik, és annyira sokrétű a felhasználhatósága, hogy az egyik legkedveltebb, mondhatom azt is, egy egyik alapélelmiszere a konyhámnak.
A termesztése bonyolult? Vagy csak a boltban találkozik már Judit is a csicseri borsóval?
Mivel ez egy ősi hüvelyes, korábban használták az állatoknak a táplálására, tehát nagy mennyiségben termesztették, nem egy bonyolult tulajdonképpen életre hívni ezt a termést, de a felhasználhatóságában leginkább az emberek konzervformájában találkoznak vele, miután sok időt vesz igénybe az áztatása, a főzése, akkor abban az esetben, ha szárazon jutunk hozzá. A reform táplálkozásnak pluszban a része is az, hogy gyorsan kell élelmiszert vásárolni, megfőzni, tenni az asztalra. Ezt leginkább konzervformájában használjuk, és azért is örülök neki, mert maga a konzerv is egy nagyon-nagyon értékes beltartalommal bír, illetve az a lé, amiben benne van, azt a vegánok használják tojásfehérje helyettesítésére, ugyanis a csicseri borsó konzervnek a levét, hogyha adunk hozzá édesítőszert, vagy adott esetben cukrot, ha valakinél ez belefér a táplálkozásban, akkor a tojásfehérjét tökéletesen helyettesíti.
Az jutott eszembe, mikor mondta, hogy a szárazon kerül a házi asszonyhoz, akkor biztosan úgy kell vele eljárni, mint a babbal. A száraz babbal, hogy egy éjszakát jó, ha vízben házik.
Így van. Eltarthatóság szempontjából megvan a spájzunkba, bár ugye mindig félünk attól, hogy majd valaki beleköltözik.
A zsizsik ezt is szereti?
Nagyon szeret.
Mit lehet belőle készíteni? Mi a kedvenc étele csicseri borsóból?
Elsősorban szerintem legközismertebb a humusz, amikor egy ilyen mártogatót, amit zellerkrémmel, répával, nassolásként, előételként tudjunk alkalmazni, enni, vagy pirítós, vagy bármi egyébre, de annyira széles a felhasználhatósága, hogy én akár süteményt is készítek belőle.
Váltsunk. Van még egy másik zöldségfélénk, hüvelyesünk, a lóbab. Emlékeimben elkezdtem kutatni, mikor szerkesztő asszony elhívott, nekem mintha díszvirág jutott volna azonnal eszembe, jól mutatott a falusi kiskertekben, nem ez az igazi felhasználási módja.
Nem, egyébként már nincs a köztudatban, ugyanolyan beltartalmi értékekkel bír nagyjából, mint a csicseri borsó, felhasználhatóságát tekintve is, és élettanilag is ugyanilyen hasznos, mint ahogyan a csicseri borsó, csak már nincsen benne a köztudatban, mint nagyon sok olyan ősi gabona, amit már nem használunk.
Az, hogy ez a neve, feltételezem, hogy ismert baboktól, karósbabtól, ülőbabtól, bokrosbabtól, sokkal nagyobb, ugye?
Nem feltétlenül nagyobb, laposabb. Máshogyan néz ki alakilag.
És ezt szokta főzni, vagy csak most, hogy elkezdtünk róla beszélgetni, hát előtérbe került Juditnál is.
Ismerni ismerem, részben nem is nagyon beszerezhető már, pontosan az előbb említett okok miatt, másrészt pedig ritkán kerül terítékre. Alapvetően nálam a bab is, mert ugye az egy megosztó étel, de a csicseri borsó sokkal könnyebben emészthető, ezért inkább én azt preferálom jobban.
Bozsik gazda tehát a vendégünk, köszöntelek szeretettel itt a stúdióban. Ma a zöldségfélék magvetését, ültetését, palántázását folytatjuk. Ugye két héttel ezelőtt a hidegtűrő növényekkel kezdtünk, amelyeket már el kellett vetni, ültetni márciusban. Ilyenek a gyökérzöldségek, a gumósok, a leveles zöldségek. Ezekről tehát beszélgettünk. És ide tartozott akkor ez a bizonyos csicseri borsó és lóbab is, amiről az imént hallottunk. Ma pedig a melegigényes fagyérzékeny növényekről szólunk. Érkezett egy hallgatói kérdés a burgonyával kapcsolatban, hogy a sárga héjú krumpli miben más, mint a rendes, hagyományos piros héjú burgonya.
Szervusz Klári, köszöntöm a kedves hallgatókat. És a Polgár Zsolt nemzetközileg elismert burgonyanemesítő egyetemi tanár, nagyon sokat tanultam professzor úrtól. Tehát alapvetően, hogyha az almával hasonlítjuk össze, ott is van sárga héjú, piros héjú, burgonyánál is van sárga héjú, piros héjú. Ez semmit nem mond el. Más csak az, hogy az egyiknek a bőrszövete sárga, a másiknak piros. Érdekes, hogy Magyarországon messze a piros héjú fajták a népszerűek, és érdekes, hogy Európában mintegy 1500 burgonyafajtát termesztenek, és ugye a különböző áruházláncok attól függ, hogy milyen országok vannak a háttértulajdonosi körben, ugye találkozhatunk nyugodtan francia, holland, angol vagy lengyel burgonyával is a piacon, és ugye az egy nagy vívmány, a tanár úrék kivívták, hogy rá van írva a főzési típus.
Ez a bizonyos ABC.
Igen, mert ugye minden burgonya, akár sárga héjú, akár piros héjú, a keményítő tartalom alapján három nagy főzési csoportba tartozik. Ugye, hogy egy finom hagymás burgonyasalátát az A-típusúból tudunk legjobban készíteni, mert nem esik szét. A B-típusú az egy ilyen elasztikus, nagyon tág tartományban, tehát a krumpli levestől a paprikás krumplin át sok mindent készíthetünk belőle. Ez a B-típusú, a főzni való burgonyák, és nagyon érdekes a C-típusú, a legmagasabb keményítőtartalmú, mert az egészen másként viselkedik olajban, mint vízben.
Mert... ezért jó sütni, igen. Ezt a C-típusút.
Igen. Igen, tehát olajban nagyon jó sütni, és érdekes, hogy ugyanakkor a legfinomabb krumplis tészták, tehát akár egy gombócnak, ezek a C-típusok a legjobbak, és ezt a ABC-t, ezt föl szokták írni, tehát a csomagoló anyagon ezt megtaláljuk, és ez nem minőségi kategória, hanem főzési típus, érdemes ezt a hármat így megtanulni. A másik ugye a fajta nevek, ami már ugye bonyolult, mert azért almánál is, ugye mondjuk a Fuji alma az is sárga héjú, meg a Golden is, de ég és föld az ízvilága, vagy ugye piros héjú almák, hát ugye Jonathan vagy a Starking, az is teljesen más ízvilágú. Tehát itt is érdemes, hogyha tudunk egy fajtát, például a balatoni rózsa, ami magyar nemesítésnek az ászlós hajója, nagyon rövid tenyész idejű, de hát ugye kedves hallgatóink, elsősorban mi felhasználó, tehát gondolom, hogy nem burgonya termesztő hallgatók hallgatják elsősorban most a műsorunkat, hanem a felhasználók.
És hát neki adtunk is választ arra, hogy a sárga héja és a piros héjú burgonya is lehet egyaránt ugye A és B és C típusú, tehát ne ez alapján ítélje, igen, meg. Jóska, ha tovább megyünk, akkor ugye, ahogy említettük, melegigényes zöldségnövények. Kezdjük a paprikával?
Hát kezdjük. Igen. Az a legnehezebb, na, mert nagyon-nagyon magas a hőigénye, tehát az éjszaka is 16 fokos meleget igényel, tehát ezért ugye az év századik napján vetették, amikor még szabad földbe ültették, de hát ugye a májusi fagyos szentek az nagyon drámai hatású lehetett, ezért hogyha tudjuk palántának nevelni addig, ameddig csak tudjuk, és ugye a legvégső esetben kiültetni, illetve hogy vannak ezek a fólia sátrak, vagy akár ilyen kisebb fóliák, hogy vigyázzunk rá, és ez a nagyon fontos például a Bazsalikomnál is, hogy az éjszakai hidegek is nagyon visszavethetik a növekedését, vagy hogy elrúgja a virágját, vagy nem fog rendesen kötődni. Ugye nem is gondolnánk rá, mert tényleg az 16 fok, tehát ez olyan, mint a szobai hibiszkusz, vagy a gyömbér, amilyen dél-kelet-ázsiai növény, hogy nagyon magas a hőigénye. Tehát így, hogy mondtad, hogy a melegigényes növények, hogy nem csak, hogy melegkedvelők, hanem igénylik a meleget, és ezért például a paradicsomot sokkal könnyebb termeszteni, mondjuk az is perui növény, de ugye magasabb régióból származik, ugyanúgy, mint a burgonya, az is Perúból származik, de 1500 méteres magasságban, és nem véletlenül, hogy a burgonya Angliában, meg Franciaországban, meg Lengyelországban jobban érzi magát, mint jelenleg Magyarországon. És ugye professzor úr mindig mondja, hogy nem is lehet most már öntözés nélkül burgonyát termeszteni, mert annyira megváltozott a klímánk, hogy egyszerűen besül a mutatvány, sőt a burgonya megfőhet, mondjuk egy könnyű laza homok talajon, olyan annyira átforrósodhat a talaj. És ezért nagyon fontos minden esetben az a meglátásom, mint kertész, hogy a rövid tenyész idejű, tehát az úgymond korai fajtákat ültessük, mert azoknak kisebb a kockázata.
És inkább egyébként azt javaslod, hogy mi palántázzunk? Tehát, hogy leginkább palántáról neveljünk, akár paradicsomot, akár paprikát, ha megtehetjük? Igen. Ez a biztosabb?
Igen. És hát ugye a fajta választás az kulcsfontosságú, és csodálatos magyar nemesítési értékek vannak paprikában, és csak egyet mondok, ez a determinált, az ugye nem folyton növ, hanem csak egyszer hozzá a fehér özön. Hihetetlen finom paprika, és ugye az a megtévesztő betű, arról már sokat beszélünk, hogy TV paprika, ugye ez nem televízió, hanem hogy tölteni való, de az is például, hogyha valakinek már epe problémái vannak, ugye, hogy milyen cellulóz tartalma van a paprika héjának, ugye a bőrszövetének, és ezért mondjuk a fehér özön az egy ilyen könnyen emészhető fajta.
Írtad is erről, hogy ez a paprika fajta kimondottan, kifejezetten ellenálló, de lépjünk tovább, ugye padlizsán.
Igen, tehát ugye a paradicsom, tehát a burgonyafélék családja, burgonya, padlizsán, paradicsom, paprika, ezek mind rokon növények, hárman az amerikai kontinensről származnak, a padlizsán Indiából. Tehát csodálatos növény, nagyon melegigényes, és hát ugye akár az erdélyi konyhában a padlizsán krém, ez egy csodálatos érték. Tehát, és érdekes, hogy a kollégáim mondták, hogy egy nagy dézsában, egy nagy cserében, még akár a balkonon is meg lehet termeszteni, és lehet saját padlizsánunk is.
Hát majd egyszer lehet, hogy megpróbálom, igen, itt a teraszon. Nézzük, még talán belefér az időbe a dinnyefélék.
Igen, ugye ezek is nagyon melegigényes növények.
Meg hát ez is palánta, ugye?
Palántáról. Igen, érdemes palántázni. Ugye helyrevetés is, magvetés, helybevetés is van. Az is az évszázadik napján, de akár a sütőtököt is nagyon szeretik, kedves hallgatóink, az is a dinnyefélék csapatába tartozik. Sárga dinnye, görög dinnye, és ugye az uborka. És az uborkánál ott is a rendkívüli magyar értékek, amelyek peronoszpórával és lisztharmattal szemben ellenállók, tehát hogy gyakorlatilag permetezés nélkül termeszthetők, és hogyha nem a földön futtatjuk, hanem fölfuttatjuk ilyen kis lugasoknak, akkor ugye átjárja a szél a lombozatot, tehát akkor eleve a peronoszpóra és a lisztharmat kevésbé tudja megtámadni, de ezeknek van egy genetikai, tehát benne van a génjei között a védelem, tehát hogy nem tudja megtámadni ez a két kórokozó gomba, vagy kevésbé tudja megtámadni. Tehát, hogy sokkal sikeresebbek lehetünk, itt is erkélyen egy finom uborka, és az uborka salátát aztán a csirke paprikáshoz az erkéről is be lehet vinni, szépen sikerülhet.
De akkor itt ugyanez érvényesül, hogy palántában érdemes kis cserébe is, majd amikor tényleg elmennek a fagyos szentek, akkor érdemes ezt már stabilan, ugye, kint hagyni. De az uborkánál létezhet másodvetés is.
Igen. És az volt nagyon érdekes, csak egy másik hallgatói kérdés, hogy elvetette a magokat, és ugye kicsit olyan sárgák lettek, pedig azt mondta, hogy palánta földbe ültette, de hát ugye lehet, hogy az ember ilyenkor csalatkozik a várakozásában, és vannak ilyen komplex tápanyagok, tehát itt nagyon fontos, mint a házasságnál a harmónia. És ugye a három legfontosabb eleme a nitrogén, a foszfor, kálium, ugye NP, mert a foszforusz, ugye a P a latin nevéből van, ugye a kálium meg a nitrogén az stimmel, de így van ki az MPK, ez a három elem, és ez harmóniában legyen, és akkor, ha az ember állandóan tápoldatozza, akkor csodálatosan megerősödnek ezek a tövek.
Egy gyors válaszra még van idő, mert azt kérdezi egy SMS író, hogy van egy majdnem céklaszínű, fényes, héjú burgonya. Mi a véleménye erről a fajtáról? Nem tudom, mire gondol.
Igen, én sem tudom a fajta nevét, de professzor úr mondta, polgár professzor úr, hogy tényleg ez is egy nagy vonulat, tehát hogy van fehér húsú, sárga húsú, és mint a cékla olyan piros húsú. Ezeket is lehet termeszteni, meg lehet találni különböző piacokon, vagy ugye, hogyha nincs is a magyar nemzeti fajta jegyzéken, de meg lehet találni, ha beütjük a keresőbe. Érdemes ezzel foglalkozni. Nekem is volt, de hogy a színe csodálatos, az íze az nem különbözik a másiktól.
És valószínű inkább ezzel kellene törődni, ugye? Hogy alapvetően milyen célra szeretnénk felhasználni, hogy ne a színével törődjenek, hanem arra, hogy melyik fajta mire jó leginkább. Ennyi fért ma bele, úgyhogy köszönöm szépen Bozsik gazdának, most pedig hírek következnek két percben Beslin Bettinától.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ilyen például a hazánknak járó helyreállítási források kérdése. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért Magyarországnak és az Európai Uniónak is érdeke a gyors előrelépés. Megkezdődött az átjelentkezéssel leadott és a külképviseleteken összegyűjtött szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak. A voksokat a kijelölt szavazókörökben bekeverik a választás napján leadott szavazatok közé, majd összeszámolják azokat. Legkésőbb holnap közlik majd, hogy az adott választókerületben kinyerte a mandátumot. Tisztújítást tart júniusban a Demokratikus Koalíció. A parlamenti választás után Dobrev Klára elnök és a DK elnöksége lemondott, a párt azonban tovább működik. A DK új vezetőjét online szavazáson választják meg. Jó eredménnyel zárult a tavaszi élelmiszerellenőrzési akció. A Nébih szakemberei elsősorban a húsvéthoz kapcsolódó hozzávalókat, primőr zöldségeket és alkoholos italokat vizsgáltak. A több mint 900 ellenőrzés közül alig néhány tucat esetben indult hatósági eljárás. A legtöbb problémát a húsfeldolgozóknál állapították meg, több tonna terméket kivontak a forgalomból. Az Árpád híddal folytatódik a fővárosi átkelők tavaszi nagy takarítása. Holnap kora délutánig a híd déli, vasárnap az északi oldalát tisztítják. Az autósokat arra kérik, hogy fokozottan figyeljenek a területen dolgozó emberekre, munkagépekre. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő, egy-egy zápor, néhol zivatar, keleten, észak-keleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
10:30 múlt két perccel, túrázunk a továbbiakban. Holnap rendezik meg az ország egyik legismertebb teljesítménytúráját, a Gerecse 50-et. Erről beszélgetünk Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Említette Péter, ahogy leült ide, hogy most rengeteg a változás, úgyhogy akkor kezdjük ezzel, mert hogy ez már egy nagyon régi túra, ugye 1982 óta kerül megrendezésre. Miben lesz ez most más?
Hát először azt szeretném elmondani, hogy most elsősorban praktikus információkat érdemes megosztanunk, tudnélik az összes táv betelt. Most két héttel már a túra előtt, ilyen soha nem volt még. Ugye azt kell tudni, hogy összesen 8000 főben maximalizáljuk most már lassan 10 éve a létszámot, mert nyilván egyrészt nagyon nagy tömegben nem akkora élvezett túrázni, másrészt pedig a környezeti terhelést is azért igyekszünk épeszű keretek között tartani. Ugye itt nem azt kell elképzelni, hogy 8000 ember teljesen egyszerre túrázik, mert ugye ez megoszlik négy táv között. Továbbra is 10, 20, 30 és 50 kilométeres távok vannak. A legnagyobb létszám az 50 kilométeren a fő távon van. De azért így is ki tud alakulni néhol tumultus, úgyhogy mindig türelmere van szükség. Ráadásul holnap gyönyörű idő lesz, úgyhogy mindig Tehát azért az ritkán van, hogy mindenki, aki nevezett, eljönne, de azt gondoljuk, hogy holnap elég nagy arányban el fognak jönni azok, akik jelezték a szándékukat, mert úgy tűnik, hogy gyönyörű tavaszi idő lesz, 20-21 fok. Arra azért legyünk tekintettel, hogy reggel, amikor a nagy hosszabb távok az 5-es a 30-as rajtól 6 órakor, vagy 6 óra és 8 óra között, akkor azért csak ilyen 6-8 fok lesz az előrejelzés szerint Tatabányán, tehát öltözünk úgy, hogy reggel se, amíg várunk a rajtra, ne fagyjunk meg. Mert ez a lényeg, hogy 6 és 8 óra között rajtól a 30 és az 50 kilométeres táv, és 9 és 11 óra között a rövidebb a családi távok, a 10 és a 20 kilométeresek. És ami nagyon fontos változás, és mindenképpen szeretném itt elmondani, az, hogy az összes táv útvonal változott valamennyire. Tehát ne reflexből menjünk, mindenkit arra kérünk, hogy ne reflexből menjen. Lesznek szokás szerint kihelyezve irányító táblák a kényes pontokon, ahol elválnak a távok, de mindenki nézze meg előre alaposan a nyomvonalat, és lehetőleg töltse is le a telefonjára, vagy nyissa meg a természetjáró, abban vagy a természetjáró.hu-n, ahol szintén megtalálja, és azt kövesse, és a tömeget követni sem kifizetődő, mert ahol szétválik két táv, lehet, hogy a rossz fele indulunk. Minden évben van egy-egy ilyen sajnálatos eset. Szóval azt kell tudni, hogy például a táv elején, rögtön, ahogy kimegyünk Tatabányáról, ott azért kellett kicsit módosítanunk a nyomvonalon a János forrásnál, mert az egyik helyen, ahol magánterületen vezetett át az út, eddig vittük a túrát, ott most a tulajdonos az elzárta ezt a lehetőséget, ehhez joga van, ezért nem fog lemenni most a János forráshoz egyik túra sem, hanem a piros keresztjelzésen megy a piros sávig, erre figyeljünk oda, és ez minden egy távot érinti. Aztán ami érinti az 50-es távot, és nagyon fontos, hogy a végén az autópálya ellenőrző pont, ez már az utolsó előtti ellenőrző pont, az autópálya ellenőrző pontnál átépítés miatt ott építési terület van, ezért nem ott lesz az utolsó előtti ellenőrző pont, hanem a kis réten, amelyiként minden négy távnak ellenőrző pontja. Viszont ennek az a pozitív hozadéka, hogy nem az aszfalton kell majd fölcaplatni a végén, ugye ott a panorámaúton, a Turóhoz vezető panorámaúton kellett már jó 40 akárhány kilométerrel a lábukban fölgyalogolniuk a túrázóknak. Most ez szerencsére nem így lesz, hanem terepen az erdőben mehetnek egészen a Turulig, a kis réten és a nagy réten keresztül. Viszont mivel ezzel egy kicsit rövidebb lett volna a táv, ezért még kénytelenek voltunk módosítani máshol, úgyhogy most egészen Pusztamarótig el fog menni az 50-es túra. Eddig egy kicsit Pusztamarót előtt fordult el délnek Hérek felé, most viszont a pusztamaróti emlékműig kivisszük, és ott lesz egy ellenőrző pont. Ott ez egy picit oda-vissza szakasz, egy kicsit ki kell gyalogolni az emlékműig, és utána vissza. Ott ez a Süttői Mészkőből épült emlékmű, amit majd láthatunk. Erről érdemes tudni egyébként, ez egy nagyon komoly történelmi emlékhely. Tulajdonképpen a második mohácsi csatának is nevezett tragikus végkimentelő csata zajlott ott, amikor a környékbeliek 1526. szeptemberében ilyen szekértáborban megpróbálták elsáncolni magukat a törökök elől, de egy pár napos véres csata után a törökök győztek, és majdnem 20 ezer ember odaveszett. Úgyhogy ennek állít emlékművet itt ez a pusztamaróti
Műemlék. Ezt jó, hogy elkezdtük, mert pont azt akartam mondani, hogy jó idő ide vagy oda, mondjuk ez egy teljesítménytúra, aki ezt valóban teljesítményre szeretné végigcsinálni, akkor annak teljesen mindegy, milyen idő van, mert szerintem ő elszánt és menni fog. De ezt valószínű a családok, akár a kisebb távoknál azért felfogják egyfajta kirándulásnak. A természetben vagyunk, és nem csak a természetet látjuk, hanem a kulturális látnivalót, amit ezzel most elkezdtünk, akár ezzel az emlékhellyel. Tehát érdemes itt azért úgy haladni, hogy lássunk is. Ugye mindazt, ami körülvesz bennünket.
Hát így van, a Gerencse ilyenkor gyönyörű egyébként. Nyilván a gyaloglás azért is jó, mert szabadon lehet nézelődni, de hát azért ez egy haladós túra, tehát ugye a szintidőket be kell tartani, az 50 kilométeren 12 óra a szintidő, 30 kilométeren 8, a 20 kilométeren 6, a 10 kilométeren pedig 4, az már egy kényelmes tempó, ezért is ajánljuk mindig a családoknak, de az biztos, hogy ez jó hangulatú szokott lenni. Arra kérünk mindenkit, hogy legyen türelmes a többi túrázóval is, nyilván nem mindenki halad egy tempóban, figyeljünk a környezetre, tehát ahol mondjuk keskeny ösvényen kell haladni, ott se térjünk le az ösvényről, ne tapossuk le a növényeket.
Hát ez főleg még gyerekekre is vonatkozik, hogy a családoknál ne eresztük szét őket, hogy önállóan.
Így igaz. Amúgy is nyilván próbálunk ügyelni a fenntarthatóságra és a környezetvédelmére, annyira csak lehet. Tehát például mindenkit arra buzdítunk, hogyha lehet tömegközlekedéssel érkezzen Tatabányára, a Megyeházatérre, ahol a rajtközpont ismét lesz. Már csak azért is, mert egyébként tavaly óta annyi változás volt Tatabányán, hogy az egész városban ingyenessé vált a parkolás. Viszont emiatt még nehezebb parkolóhelyet találni, és a helyiek érthetően fel vannak háborodva időnként, hogy az a rengeteg túrázó, aki odaérkezik, elfoglalja azt a kevés parkolóhelyet. Tehát próbáljunk tömegközlekedéssel érkezni, és egyébként pont erre való tekintettel újra indul egy Gerecse különvonat innen Budapestre a keleti pályaudvarról 4 óra 33 perckor. Gerecse gyorsvonat néven kell ezt keresni, és ez 5 óra 38-kor ér be Tatabányára, ahol egyébként a pályaudvar az 2-3 perc sétára van a rajtközponttól.
Akkor ezt maximálisan érdemes igénybe venni.
Így van, föl lehet szállni egyébként Ferencvárosban vagy Kelenföldön is. Úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy ha teheti, akkor inkább vonattal vagy tömegközlekedéssel érkezzen. Illetve nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy legyen nálunk nyilván elég folyadék, és saját kulacsot hozzunk. Ugye mi nem osztunk palackos vizet szintén környezetvédelmi okokból. Az 50-eseknek egyébként annyi változás van a 30-as távon is, hogy Vértestolnán, most nem Vértestolnán, belül lesz az ellenőrző pont, és nem a hagyományos ellenőrző pont, illetve a focipályától haladunk majd a Bunsuk-kút, tehát a kék kör jelzésen tovább, hanem ki kell menni Vértestolnáról a Vértestolnai elágazáshoz, ahol most egy közös ellenőrző pont lesz az 50-eseknek és a 30-asoknak, és onnan a 30-asok és az 50-esekkel együtt fognak elindulni koldusszállás, aztán a kisét felé, tehát a 30-asokat is arra kérjük, hogy nézzék át az útvonalat, mert nem ugyanott kell majd menniük, mint eddig. És ez is egy fontos változás egyébként, hogy a Vértestolnai elágazásnál eddig csak az 50-eseknek volt egy frissítő pont, viszont ezután egy közös ellenőrző pont lesz, tehát ahol ugye bélyegezni lehet, vagy pedig csippantani. És az itteni frissítőpont az átkerült Héregre, a hírhedt Bányahegyi emelkedő elé, tehát ott lehet majd zsíros kenyeret, lekváros kenyeret vételezni. Hogyha valaki nem akar a Bányahegyi emelkedő előtt jól belakni, akkor hozza magával dobozt, amivel esetleg el tudja tenni egy kicsit későbbre a zsíros kenyeret. De ezeket a változásokat egyébként mind megtalálja
a honlapon.
Azt
akarom mondani, hogy nehéz ezt most így itt megjegyezni. Egyrészt a honlapon, holnap gondolom az eligazításnál ez újra szóba kerül, és valóban, ha ott a telefon, és ott van ez letöltve, akkor ez nem jelenthet alapvetően gondot. Többször is egy kicsit utalt arra, hogy azért itt vannak emelkedők, itt azért menni kell és teljesíteni kell. Hány éves kortól ajánlható ez gyerekes családoknak?
Hát ez egy nagyon kényes dolog, mert egyébként tudunk olyanról, hogy 6-7 éves gyerek is végiggyalogolta már az 50 kilométeres távot. Mi ezt egyébként nem szoktuk javasolni, mert egyszerűen még a fiziológiája sem olyan egy kisgyereknek, hogy egészséges legyen neki ennyit sétálnia. Én általánosságban annyit tudok erre mondani, és ez nem csak a teljesítménytúrára, hanem általán a túrázásra is igaz, hogyha meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel a túrázást, akkor semmit ne erőltessünk. Tehát ami a gyereknek komfortos, addig menjünk el, és ne feszegessük a határait. Az 50-es semmiképpen nem ajánlom egy kisgyereknek. Igazából a 30-as sem, és ne itt kezdjük el a 20-as távot sem feltétlenül. Tehát szépen alulról építkezzünk, ez mindig fontos, alulról építkezzünk, és az a lényeg a gyerekeknél meg aztán pláne, hogy élvezzék és jól érezzék magukat, mert akkor fogják megszeretni, és akkor fogják újra akarni.
Bejön neki ez a 10-es, és már önállóan majd megy a 20-asra, a 30-asra, és utána az 50-esre. Valószínű, hogy nagyon sok ember így volt, mert hogyha a statisztikát nézem, akkor több mint 115 ezer ember indult már el a teljesítménytúra valamelyik távján, azért ez egy nagyon szép szám. Kívánok holnapra jó időt, meg hát az már sok teljesítménytúrázót nem, mert ugye most már a limit betelt, úgyhogy minden legyen rendben a holnapi napon. Köszönöm Farkas Péternek a kedv csinálót. A holnapi túrán is találkozhatnak tehát épített örökségeinkkel, amelyek megőrzése nélkül nincs is jövőnk. Akár kulturális, akár történelmi hagyományaink védelme, valahol azért ott kezdődik, hogy például vegyük észre a körülöttünk lévő épületeket. Holnap lesz a műemlékvédelmi világnap, amelyet 1983 óta ünneplünk. Az ICOMOS elnökét, Vörös Andrást telefonon értük el. Régen a műemlékvédelem csak a kiemelkedő fontosságú, mondjuk templomokat, várakat védte műemlékként. Vajon bővült ez a kör?
A műemlékvédelem a története során, ami mintegy másfél évszázadra tekint vissza, két irányba is bővült. Egyrészt térben, ugye 150 évvel ezelőtt kizárólag egyedi épületeket védtek műemlékként. Ma már ismerjük a műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, sőt a történeti táj fogalmát is. Ezekbe épületeknek az összetartozó együttese, történeti táj esetében akár teljes települések halmaza is beletartozhat. A másik irány, ahol a bővülés megtörtént, az korban, a műemlékvédelem kezdetekor, hát mondhatjuk, hogy kizárólag az ókori és a középkori épületeket tekintették értéknek. Azóta ma már nyilván a barokk építészet emlékeit, klasszicista 19. századi historizáló építészet emlékeit is értéknek tekintjük, és hát bizony azt is be kell látnunk, hogy akár a 20. századnak az építészetében is vannak olyan értékek, amiket érdemes vagy érdemes lenne műemlékként védeni.
Létezik egy úgynevezett értékleltár. Ez meghatározza azokat az értékeket, amiket tiszteletben kell ilyenkor tartani?
Igen, az értékleltárnak a feladata az az, hogy számba vegye az épületnek az értékeit, szobáról szobára, helyiségről helyiségre megállapítsa azt, hogy az adott helyiségben a padlóburkolat, a falfelület, a mennyezet, a nyílászáró, gépészeti berendezés, beépített berendezési tárgy, vagy akár maga a tartószerkezet képvisel műemléki értéket. Azt fontos tudni, hogy a műemléki érték az nem egyenlő az épület szerkezetnek a műszaki állapotával, tehát képviselhet valami műemléki értéket akkor is, hogyha nagyon rossz műszaki állapotban van.
De akkor ebből is látszik, hogy ez nem csak arról szól, hogy valamit látványra, látszatra meg kell őrizni.
Lehet műemléki érték egy padló, lehet műemléki érték egy ajtó, egy ablak, egy kilincs, és ezeknek a megőrzése természetesen olyan módon, hogy közben használható is legyen az épület, ez mindig nagy kihívás elé állítja a szakembereket.
Azt látni azért, hogy egyre több település megbecsüli és helyi védelem alá veszi az épületeket, akár a történelmi épületeit.
A műemlékeket a használó embereknek, legyenek azok turisták, akik ellátogatnak ezekbe az épületekbe, legyenek akár tulajdonosok vagy ott lakók, akik benne élnek ezekben az épületekben, minden esetben az ő számukra kell megőrizni és megvédeni, sőt azt kell mondani, hogy a következő generációk számára.
Van különbség a műemlékvédelem és az örökségvédelem között?
Hogyha megnézzük a műemlék épületeinek a homlokzatán a kőtáblákat, akkor nagyon sokszor olvassuk azt, hogy műemlék, de olvashatjuk azt is, hogy műemlék jellegű épület, vagy városképi jelentőségű épület. Hát a 20. század közepén ezeket elkülönítették egymástól, fogalmilag és a vonatkozó jogszabályok alapján is, és azt gondolom, nagyon szépen szemléltette ez a három kategória, hogy melyik épületnél mit tartunk értékesnek.
Sok mindenről beszélgettünk, de ez a műemlékvédelmi nap, ez mire hívja fel leginkább a figyelmet?
A műemléki világnap az egy ünnep. A műemlékvédelemmel foglalkozó szakembereknek az ünnepe. Van egy nemzetközileg ajánlott vagy javasolt tematika, ez idén a műemléképületek veszélyben. Erre építettünk fel egy tudományos konferenciát. Olyan problémákat próbálunk meg körbejárni, ami itt a fertővidéken valóban veszélyt jelent a műemléki értékeinkre, vagy akár a világörökségi terület értékeire.
Körülbelül egy évvel ezelőtt, hogyha jól számolom, elindult ez a bizonyos e-örökség, vagyis hogy mindenki számára elérhető Magyarország hivatalos műemléki adatbázisa. Mi ezzel a cél?
Hát nyilván az értékeknek a közzététele a cél, ebbe van egyfajta információ közreadás is. Ha látják az emberek az értékeket, ez az első lépés ahhoz, hogy felismerjék, és megtanulják értékelni, és talán megpróbáljanak tenni a védelmük érdekében.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
A Veszprémi Digitális Élményközpont megtervezésénél fontos szempont volt, hogy az idősebbeknek is megfelelő szórakozást nyújtson. Az első emeleti hatalmas hexagon terem minden érzésszervünkre ható vetítései ugyanúgy kínálnak közös élményt kicsiknek és nagyoknak. Felszegi Csaba összeállítása.
az Európa Kulturális Fővárosa rendezvény által létrehívott Kód Központ földszinti digitális játszóterén nem csak a gyerekek, hanem az erre fogékony idősebbek és az unokákkal érkező nagyszülők is megtalálják a szórakozásokat. Őket vélhetően a falakra kihelyezett elektronikus fotók érdeklik a legjobban, amelyek Veszprém régi képein keresztül mutatják meg a királynék városának régi arcát. De a beszélőkövek, a hatalmas képeslap a fotói, vagy az árnyékképek egyben azt a célt is szolgálják, hogy közelebb hozzák a digitális világot az idősebb generációk számára is. Németh László vezető animátort hallják.
De elsődleges célunk mindenféleképpen az volt, hogy ezeket a digitális eszközöket olyan módon mutassuk be a látogatóknak, így az 50 pluszos kedves látogatóinknak is, amely talán picit eltér egy átlagos használattól, viszont az eszközök erre alkalmasak és mindenféleképpen plusz információkat, érdekességet tudnak megosztani.
Mi az, ami az 50 pluszos, vagy az idősebb generációt valóban érdekli?
Mindenféleképpen fontos kiemelni azokat az eszközöket és azokat az installációkat a térben, amik valamilyen módon multidézésre, vagy egy érdekes plusz információ átadására és megosztására szolgálnak. Ilyen például a digitális képeslapasztalunk, ahol Veszprém tematikájú régi képeslapok történetei között böngészhetnek a látogatók, vagy akár a legnagyobb installációnk, az interaktív fal, amely gyakorlatilag egy digitális térkép Veszprémről.
Mint egy rajz lenne, úgy néz ki.
Így van, egy hatalmas nagy felület. A Veszprém ikonikus épületeit, közkedvelt tereit és helyszíneit mutatja be, és gyakorlatilag érintéssel lehet a felületet aktivizálni, az egyes helyszínekről pedig érdekes történeteket lehet olvasni. Van egy plusz érdekes ennek a falnak, ez már egy picit kihívás néhány látogatónk számára, jó móka is tud lenni, ugyanis mozgásérzékelővel vannak ellátva ezek a falrészletek, ilyen módon, hogyha elég ügyesek vagyunk, hozzá sem kell érni, meg sem kell érinteni a falat, a karunk mozgásával már tudjuk aktivizálni a tartalmakat, illetve váltani is ilyen módon lehet.
Illetve hát az idősek örömére, azt gondolom, köveket látok itt egy kis térben, amelyek beszélnek.
Így van, ezt egy kicsit kiegészíti a tábortűz installációk. Szeretnünk volna mindenféleképpen egy olyan helyszín itt a földszinten, ahol kényelmesen le lehet ülni. Ha vannak saját emlékek Veszprémhez, a városhoz vagy a környékhez köthetően, akkor ezt picit nosztalgikus hangulatban megosztatják egymással a látogatók, és hogy elinduljon ez a beszélgetés, a kövek tartalmaznak egy-egy ilyen rövidebb történetet, néhány perces Veszprémhez köthető, érdekes, különleges vagy egyedi történeteket osztunk meg a látogatókkal. Minden kő Veszprémből származik, és minden kőnek saját története van. Ezeket cserélve lehet a témák és a tematikák között váltogatni.
Megnyomjuk az egyiket?
Természetesen. Egy pici malomkövünk van egyébként, ami a korábbi időszakban használatban is volt. Arról az időszakról mesél nekünk, amikor Veszprémben dízimalmok működtek.
Lassan megszólal Tamás Péter malom restaurátor.
Veszprém ugye a malmok városa, ugye az egykor 15 darab malom, hogy ugye ez volt a 13. ugye a sorban. Ugye nagyon érdekes élet volt Veszprémben, sőt szinte igazából a malmokban egy külön élete volt, egy története volt, ugyanis ugye a malmokkal valamilyen sokat kellett változni.
Felelős állattartás, kis figyelem, nagy segítség az állatoknak címmel látunk egy paravánt, ez miről szól?
Gyakorlatilag arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos azoknak a házi kedvenceknek az élete, akik kötődnek hozzánk ezer szállal, mik azok a hétköznapi tevékenységek, amelyek lényegesek az ő jól létük érdekében. Egy picit edukatív jelleggel hoztuk ezt a témát, hogy elmélyülnek ebben a témában, illetve nagyon szívesen veszük a látogatók visszajelzését is, hogy mik azok a hétköznapi tevékenységek, kutyasétáltatás, etetés, egy madárodúnak az elkészítése, ami fontos lehet ebből a szempontból. Kiegészítettük játékos formában egy igazán különleges eszközzel, ahol árnyékképeket készíthetünk magunkról, ilyen módon is bemutathatjuk ezeket a tevékenységeket. Olyan fotógép, amely árnyékképet készít rólunk, 5 másodperc a rendelkezés, hogy felvegyük a pozíciót, aztán ki lehet nyomtatni, a gépből matrica formájában kijön a kép, amit vagy el tudunk vinni emlékbe, vagy pedig fel tudunk ragasztani a falra, ezzel is kiegészítve ezt a közösségi teret.
Mert mondjuk az idősebb generációt akár neveli is mindez?
Sokkal inkább példát tudnak mutatni a fiatalok kapcsán. Nagyon érdekes azt nézni, látni, amikor vegyes generációk vannak jelen a térben, hogy instruálják, hogy segítik, vagy egy-egy történet kapcsán, hogy osztják meg az idősebb generáció tagja a fiatalabbakkal, akár a saját megéléseiket, akár mindazt a tapasztalatot, amit ők szüleiktől, nagyszüleiktől kaptak.
Veszprém után pedig utazunk tovább, holnap Nagyatádról jelentkezik az országjáró, tehát Somogyország lesz fókuszban. Cifra Szilvia műsorvezető pedig már meg is érkezett hozzánk. Mesélj Szilvi, annyi minden lesz, mint ahogy szokott ebbe a több órába, sok minden belefér.
Sok minden belefér, és köszöntelek téged is, és a hallgatókat is persze, szóval Nagyatád, ugye Somogyország, te is említetted, úgyhogy kirándulásra fel, csak hogy itt a túrabakancs rovathoz is kapcsolódjak, ugye a somogyi erdők rejtekébe hívjuk majd az országjáró hallgató. Itt. holnap délelőtt 10-től, és persze majd délután 14:30-tól is, mert például a legnagyobb magyar gimbika trófeája is itt esett, ami közel 17 kilogrammos volt, hát nyilván ez évtizedekkel ezelőtt volt, de a somogyi erdők azok csodákat rejtenek, akár vadállományban, akár kirándulási lehetőségekben, úgyhogy erről is beszélünk majd, és Nagyatád ugye a Rinya patak mentén fekszik, úgyhogy a patak mentén majd tavaszi sétára indulunk, és madárlesre is természetesen, de hogyha már tavasz, meg sokféle téma, akkor a tavasz megjelenik a tányéron is, mert egészséges ételekről, zöldségcsírákról, liofilizált és fermentált ételekről fogunk beszélni.
Ezt most nagyon ajánlják eleve, ugye, hogy ilyeneket fogyasszunk.
Így van, úgyhogy a vadételek mellett, a hagyományos vadételek mellett megjelennek ezek a finom csírák és zöldségételek is, akár a vega étrendről is beszélünk majd egy keveset, de hát horgászélményeket is kínálunk, mert ugye a Rinya patakban ott van a ponty, az amúra, a csuka, a süllő, úgyhogy erről is beszélünk majd, délután pedig érkeznek majd hozzánk a nagyatádi művészek, és sétára indulunk a József Attila sétányon. Nagyatádon van egy nagyon különleges sétány 2020 óta, tulajdonképpen kő oszlopokon József Attila versidézeteket lehet olvasni, és a költő életének különleges mozzanatairól egy-egy kis idézetet, egy-egy történetleírást, úgyhogy nem vagyunk még nagyon messze a költészet napjától, ugye április 11 József Attila születésének napja, a magyar költészet napja, úgyhogy egy picit erre is visszatekintünk, és sétára hívjuk a hallgatókat.
Még egy kis időnk van, de ha azt mondják Nagyatád, akkor nekem a triatlon eszembe jut, ugye?
Bizony,
nemzetközi szinten.
Sportos város Nagyatád, a hazai triatlonfutás bölcsője, és nagyon komoly Ironman versenyek és extrém sportversenyek bölcsője, ami miatt nagyon sok turista érkezik a Kárpát-medencéből Nagyatádra, úgyhogy ezt a dicsőséget is elmeséljük majd a holnapi országjáróban, és hát a sportemberekre is számítunk, meg hívogatjuk is őket majd a következő versenyekre.
Köszönöm szépen, hogy itt jártál. Jó munkát kívánok. Beszéltük épp Farkas Péterrel, hogy jó idő lesz holnap, úgyhogy hajrá Nagyatádra. Köszönöm szépen. ...1956-ban alapították meg Tiszaföldváron az egyedülálló Tiszazugi Földrajzi Múzeumot. A Kossuth ház Kossuth Lajos látogatásának emlékét őrzi.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A tiszaföldvári Kossuth ház falai között egy egész világ elfér. A jégkorszaki óriásoktól egészen a szabadságharc emlékezetéig. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum udvarára látogatunk, ahol az egykori tisztartói ház vált a múltunk modern őrzőjévé. Sokáig úgy tűnt, az enyészeté lesz a 18. század végén épült jószágigazgatói ház. A romos állapotú épület sorsa azonban 2012-ben fordulatot vett. Egy nagyszabású felújításnak köszönhetően nem csak megmenekült, de funkciójában is újjászületett. Németh Gyula, a múzeum gyűjteménykezelője.
Ebben a tisztartói házban 1849. márciusában Kossuth Lajos és tábornokai a szolnoki csata terveit készítették. Ezért nevezzük mi ezt Kossuth háznak.
Bár a történetírás precizitása olykor óvatosságra inti a kutatókat, a népemlékezet és a kegyelet ereje megkérdőjelezhetetlen. A földváriak évtizedek, évszázadok óta őrzik Kossuth Lajos emlékét.
A környéken bizonyítottan járt Kossuth abban az időszakban, de leírt adatot nem találtunk arról, hogy Földváron lett volna. Tudjuk, hogy Kossuthot komoly kultusz övezi, ennek ellenére mi bízunk benne, hisz konkrétan emlékezhettek még az állítólagos látogatásra.
Az épület sorsa a történelem viharai után is szorosan összefonódott a tudással és a kultúrával. Mielőtt múzeumi funkciót kapott volna, a ház falai között pedagógusok laktak, hiszen az udvar másik felén az iskola állt. Ez a szomszédság pedig predesztinálta az épületet arra, hogy később maga is a tanulás a felfedezés helyszínévé váljon.
Minden múzeum küzd azzal, hogy sokkal nagyobb a gyűjteménye, mint a rendelkezésre álló hely. A tárgyakat nyilván a utókor számára meg kellene őriznünk, ezért fontos a raktározás minősége. Erre különféle módszereket dolgoztak ki a múzeumok, és egy átmeneti, egy ilyen érdekes megoldás alakult ki, hogy a raktárba a közönséget is be tudjuk hozni.
Ez a különleges tanulmányi raktár nem csak tárgyak halmaza, hanem a helyi közösségi emlékezet is. hiszen egy-egy adományozott tárgy mögött mindig ott rejlik egy személyes sors, egy családi történet, ami a múzeumban kerülve válik közös magyar örökségünké.
Múzeumi tárgyaknak az adja az igazi értékét, gyakran, hogyha történet is kapcsolódik hozzá. Maga a tárgy is lehet értékes és különleges, de a hozzákötődő emlékek azok teszik igazán érdekessé. Ezért jó egy ilyen bemutató hely.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kossuth Rádió Szolgáltató magazinját hallották. Mali Andrea gyártásvezető, Síje Gábor hangmérnök és Pillisi Csenge szerkesztő nevében. Köszönöm, hogy ma is figyeltek ránk. Hétfőn délelőtt pedig utána járunk, mit tegyünk, ha cukorbeteg gyerek van a családban, és hogyan válasszunk az idős gondozás és az idős otthon között. Szép napot kívánok, Diósi Klárit hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a sárga burgonya kilója csak 139 forint, a konferenckörte kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával április 23-án a jövő tehetségeié és a világjáró mestereké a színpad. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Leszczynszky Áron, Janácsek és Schumann műveiből zongorázik. Világjáró művészeink 20 órakor. Környei Zsófia és Gődény Márta tolmácsolásában csendülnek fel Mozart, Beethoven és Grieg szonátái. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.